Egyiptom is kap 20 milliót. Honnan van ennyi pénz a háborúra Brüsszelben? És mi a véleménye arról, hogy Balaton lellén megtiltották a köztéri alkoholfogyasztást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Jár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
9 óra múlt 7 perccel, a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszöntöm Önöket. Kezdődik már is a Délelőtt, és mutatom, hogy mivel foglalkozunk a műsor első órájában. Zéró tolerancia az aszbesztügyben.
Levesszük a cipőt a előszobában, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést.
A szakemberek szerint az évtizedekig lappangó, akár halálos betegségeket is okozó azbeszt miatt szigorú ellenőrzésre és a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség. Ezzel kezdünk hamarosan. Aztán június 14-e a Véradók világnapja. 22 éve ünnepeljük a véradókat, akik önzetlenségükkel hozzájárulnak a betegek gyógyulásához.
Rögtön ezzel az autóval találkoztam, hogy egy vért és menj meg 3 életet. Soha nem tudni, hogy nem én leszek a következő, aki rászorulok.
De mennyire népszerű ma vért adni? Milyen vértípusra van általában a legnagyobb szükség? És miért kifejezetten fontos, hogy ilyenkor nyáron többen menjünk vért adni? 9:30 után, tehát ezzel foglalkozunk. SMS számunk 0630 9666. Ide várjuk üzeneteiket, tapasztalataikat a témákkal kapcsolatban, de ugye Viberen is elérnek minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Több száz magyarországi település több mint 1000 helyszínére kerülhetett abból az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból, amely súlyos egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot hordoz magában. Bár az érintett önkormányzatok igyekeznek kezelni a helyzetet, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a jelenlegi ideiglenes megoldások szakszerűtlenek és gyakran kifejezetten veszélyesek. A biztonságos és végleges mentesítés pedig sürgős, több milliárd forintos kormányzati beavatkozást igényel. Gergó Judit összeállítása.
Mi a Sép utcában lakunk 10 éve. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Ezt mondja az a szombathelyi hölgy, aki az Oladi Plató nevű város részen él. Április 13-án derült ki, hogy a térség aszbeszttel szennyezett, miután az ottani 24 utcát ausztriai kőbányákból hozott kőzúzalékkal terítették le. Az ebből felszálló porban volt, ahol a határértéket 292-szeresen meghaladó tartalmat mértek. Az aszbesztről a 60-as években állapították meg, hogy káros az egészségre. Nemény András polgármester a helyzet súlyosságára való tekintettel arra kérte a kormányt, hogy hirdessen ki regionális egészségügyi veszélyhelyzetet, miközben helyi intézkedéseket is hoztak sebességkorlátozásról, az érintett utak locsolásáról, maszkordásról.
Komolyabb megoldást is tettünk, ami a bitumenezés jelent. Megnézzük, hogy ezt lehet-e használni márhol máshol. És a legfontosabb az, hogy legyen egy kockázat elemzés, hogy mindenki pontosan tudja, hogy az ő területe mennyire veszélyeztetett, és arra egyedi választ adjon a kormány. Felmérettük Szombathelyen az összes területet, van rá megoldási javaslatunk, és meg is tesszük.
Levesszük a cipőt a előszobában, vagyis az ajtón kívül. Most kaptunk egy idéglenesen egy levegő tisztasági szűrőberendezést. Most az megy nálam. Regisztráció után szépen sorba adják.
Időközben kiderült, hogy mintegy 300 helyen mértek aszbesztszennyezést a Nyugat-Dunántúlon. Szombathely mellett Kőszeg is érintett. Sőt, egy újabb ausztriai, a Rohonci bányából származó közetminta is pozitív eredményt adott.
Mi ismereteink szerint inkább több 100 000 tonnányi aszbeszttartalmú közlet kerülhetett ki Magyarországra.
Ezzel kapcsolatban a napokban Simon Gergely, a Greenpeace vegyi szakértője volt a Kossuth Rádió vendége.
Egyfelől nyilván, hogyha valaki tudja, hogy osztrák bányából szerezte be a kövét, akkor az önmagába gyanúra kelljen, hogy okot adjon, hiszen igen, sok ilyen bánya érintett, illetve megérdemes kérdezni azt, akitől a követ szerezte, hogy honnan volt a fiaforrás a kőnek, illetve esetleg meg lehet próbálni felismerni mi is. A Greenpeace oldalára tettünk ki több ilyen fotót, meg leírást, hogy mi lehet gyanús, de akkor érdemes elgondolkozni még arról, hogy bevizsgáltassuk a közleteket. Több labor is van, akik egy ilyen 30-40 ezer forintos költséggel bevizsgálják, és akkor bebizonyosodik, hogy abban a terméke szennyezette, az vesztel, vagy nem. Illetve hát nyilván önkormányzati, vagy más állami utak esetén pedig úgy gondoljuk, hogy ez az állam önkormányzat feladata, hogy minél több mintát bevizsgáltassod, és minél alaposabban feltérképezze a jelenlétét ennek az anyagnak. A Greenpeace a érintett önkormányzati vezetőknek, polgármestereknek el is küldött egy bizonyítékcsomagot, amiben bemutatjuk, hogy 2011 óta már volt a osztrák hatóságoknak tudomás erről a szennyezésről. Elkezdték kálciumkloriddal locsolni a területet, ami tudjuk, hogy egy nagyon hatékony eszköz arra, hogy csökkentse a kiporzást, viszont több dokumentumot is láttunk arról, ezt is egyébként eljutottuk az döntéshozóknak, hogy egy ilyen kezelés hatására nagyon ragadósá válik a felület, ilyen ragacsos anyagban lesznek az oldeszálak, amit hogyha nem kapnak megfelelő segítséget, tájékoztatás a lakosok, akkor hazaviszik a saját otthonaikba, és emiatt aztán ott lesz nagyobb a koncentráció, a járművek széthordhatják, illetve elkezdték pár helyentől egy vékony bitumen réteggel lefedni az utakat, ami nyilván segít, hogy most megszűnjön a kiportás, viszont középtávon, hogy elkezd kátyusodni a terület, vagy kétreped az egész, akkor újra ott van a veszélyes hulladék, csak sokkal nagyobb tömegbe, hogy akár fokozódhat a emberek hitettség az aszbesztszálaknak.
Büntető feljelentés is történt az ügyben, hiszen az aszbesztmentesítés, az utak lefedése akár több 10 milliárd forintos költséget is jelenthet.
SMS számunk 0639666, ide várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, és itt van már velünk a stúdióban dr. Habil Ágoston Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnöke, az Óbudai Egyetem oktatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük a legelején, de tényleg csak röviden. Az aszbeszt ugye a természetben is előforduló ásvány.
Igen.
Magnézium-szilikátról van szó. Igen. Viszont elkezdtük bányászni, rájöttünk, hogy jó hangszigetelő és tűzálló, és mindenben Igen. használtuk. Milyen egészségi problémákat tud okozni?
Az aszbeszt egy nagyon különleges anyag, és amit elmondott, az mindig az. Azért is különleges, mert nem a kémiai összetétele miatt veszélyes, hanem azért, mert különleges szerkezete van. Hosszú, vékony szálakból áll, és mivel ez egy szervetlen ásvány, ez nagyon-nagyon stabil biológiailag, tehát nem bontja le a szervezet. Ha belélegezzük ezeket a hosszú tűs kristályokat, akkor a tüdőnkben marad, gyakorlatilag örökké egész életünkben, tehát nem fogunk megszabadulni tőle. És most nem belemenve, hiszen nem elvér vagyunk itt a konkrét mechanizmusokba, de ez ott egy irritációt okoz, ami évek, évtizedek alatt elvezethet oda, hogy emiatt daganat alakulhat ki.
Tehát a 80-as években Európában évi 3 millió tonna kitermelt aszbeszt, az most okozza a legnagyobb problémát, mert ugye 30-40 év is kell ahhoz, akár
Igen.
50.
Igen, ezt egy kicsit finomítanám, akik akkor ott a 80-as években ezzel dolgoztak, kitermelték, belélegezték, az ő megbetegedésük akár most is megtörténhet, viszont az akkor kitermelt aszbeszt, hogyha az stabil formában van beépítve valahol, mondjuk egy aszbesztfal a tetőben, és azt nem bolygatjuk, nem kerül ki a levegőbe abból az aszbeszt, akkor az alatt nyugodtan lakhatnak a lakók. Igazából ez nagyon fontos, hogy az aszbeszt akkor okoz gondot, ha a levegőbe kerülnek ezek az apró szálai. Ezt kell mindenáron megakadályozni, hogy erre ne kerüljön sor.
Mert hogy komoly egészségügyi és környezeti kockázatokra figyelmeztet az EVOS, ugye az aszbeszt tartalmú építőanyagok szakszerűtlen bontása és kezelése kapcsán. Itt van velünk Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye azt mondták, hogy a veszélyes hulladék teljes körű nyomon követésére van szükség, de ezt hogyan lehetne megvalósítani, hiszen látjuk, hogy 100 tonna, 1000 tonna számra ömlött be az országunkba ez a veszélyes anyag.
Az egy kérdés, hogy annak idején ezt hogyan követték nyomon, ezt leginkább most vizsgálják ezeknél az utaknál. Amire az EVOSZ a figyelmet szeretnék fölhívni, hogy mint ahogy a riportban már el is hangzott, számos olyan építési termék van a környezetünkben, ami aszbeszt tartalmú alapanyagból készült. Talán a legtöbb ilyen építési termék valóban a síkpala, amit tetőfedéshez használtunk, vagy a hullámpala, azért szakmailag meg kell azt állapítanunk, hogy természetesen időjárás kitettség függvényében körülbelül 50 évig ezekkel az anyagokkal semmi probléma nincs, aztán lehet, hogy elkezdenek öregedni. Tehát az Évosz arra szeretné fölhívni a figyelmet, hogy különösen vidéken a kertes családi házak egy jelentős része ilyen fedéssel bír, és bizony ott a tulajdonos gondolhatja azt, hogy akkor ő ezt most fogja cserélni, és az egész folyamat a megrendelővel indul, a Dunántúli utaknál is a megrendelőkkel indult, itt pedig ugye a lakástulajdonosokkal indul a folyamat, és hogy van a szakmában elegendő tudás, szakember, hogy megfelelően legyen ez bontva, elszállítva és tárolva.
Mindjárt innen folytatjuk, maradjon itt a vonalban, kérem. Ugye út alapanyagként beépítették, de hogyan kerülhetett beépítésre? Gondolok itt arra, hogy hozzák a kőzúzalékot. Nincs amellett egy validációs lista, amire az van írva, hogy megfelel, vagy nem felel meg, és nagyon sarkosan fogalmaztam, és ha nem felel meg, akkor nem építjük be.
Igen, ketté választanám a problémát, ugye azok a beépített építőanyagok, azbesztfala, azbesztcementcsövek, ilyesmik, azok annak idején legálisan kerültek ide, annak idején legális volt az azbesztnek a felhasználása. Viszont ma már nem legális az azbeszt tartalmú termékek előállítása, és az építő anyagok egy úgynevezett teljesítménynyilatkozattal kell, hogy rendelkezzenek, vagy egy megfelelőségi tanúsítvánnyal, és itt bizony fel kell sorolni a benne lévő esetlegesen egészségre ártalmas anyagokat is. Itt igazából én azt gondolom, hogy ezzel lehet valami probléma. Tehát nagy valószínűséggel ez nem került oda be ezekbe a dokumentumokba, különben legálisan nem lehetett volna ezeket behozni. Így is legális szerintem, ez az én véleményem. A dolog egész mélyre nyúlik, ezzel kapcsolatban írtam egy cikket, ami 27-én fog megjelenni a Magyar Kémikusok lapjában, ők egy non-profit szervezet, itt talán így el lehet mondani, ez az mkl.mke.org.hu-n lesz elérhető. Alapvetően valami olyasmi ennek az oka, hogy a kitermelt kőanyagba nem szándékosan tették bele az azbesztet. És van egy REACH rendelet, az Európai Kémiai Hatásokkal Szembeni Biztonságot Biztosító Rendelete, aminek van egy fél mondata, amit lehet úgy értelmezni, hogy ez a rendelet nem vonatkozik azokra a kőanyagokra, amiket a természetből bányászunk ki. Az én véleményem, hogy vonatkozik, mert a kőanyag csak addig kőanyag, amíg a hegyben van, amikor én azt terraúton elszállítom és beépítem valahová, mint építőanyagot, az onnantól kezdve építőanyag. Tehát egy ilyen jellegű indokot próbálnak találni rá, én legalábbis az általam látott nyilatkozatokból ezt tudom kiolvasni. Elhangzott a felvezetőben, hogy nyomozás is folyik. Én azt gondolom, hogy hát itt a jogászok fognak pontot tenni ennek az ügynek a végére. Én, mint természettudományosan szemlélődő ember, én azt gondolom, hogy a hatályos jogszabályok szerint nem kerülhetett volna sor egy ilyen jellegű eseményre.
Ez lenne a kérdésem, igen, ön mint szakértő, tehát gyakorlatilag megvalósulhat ez egyáltalán, ez a kifogás, amit ők állítanak, vagy nem?
Az én véleményem az, hogy nem. Egyébként nem akarok,
köszönöm,
nem akarok se ebbe mélyebben belemenni, de én szerintem nem.
Koi Lászlótól kérdezném, ugye a hullámpalákat, ha nézzük, akkor Magyarországon 100-200 millió négyzetméternyi tetőt fedtek be azbesztpalával. Ugye időjárás, légszennyezés, UV-sugárzás kikezdi, Magyarországon ebből 300-600 tonnányi azbeszt szabadul fel éves szinten. Tehát ez borzasztó mennyiség. Ez hogyan lehet kezelni, mennyi idő alatt, és akinek ilyen tetőfedése van, az kihez forduljon, honnan kérjen segítséget? Nyilván ne álljon neki otthon maszkban. Nem is teheti talán.
Semmiképp, tehát azért az ország minden területén erre felkészült kivitelező vállalkozások vannak, akik tudják, hogy egyrészt a saját munkavállalóiknak az egészségét meg kell védeni, és milyen munkaruhába és milyen technológiával kell ezt elbontani, és nyilván arra törekszenek az elbontás során, hogy ne törjék, ne zúzzák, ne sérüljenek ezek a építési termékek, szakszerűen tudják lebontani megfelelő kézi és egyéb szerszámokkal, és szakszerűen tudják elszállítani olyan helyekre, ahol ezeknek a veszélyes hulladékoknak lerakó helye van. Tehát megtalálhatóak ezek a vállalkozások. Egyébként mindenképp fontosnak tartom, hogy a kedves hallgató, mikor ilyenben bele akar fogni, és kivitelezőt választ hozzá, kérdezze meg, hogy erre a tevékenység végzésére van-e neki jogosultsága, és hogy ezt az egészet hogyan fogja végezni.
Igen, hallgatói kérdés is érkezett ezzel kapcsolatban, hogy veszélyes lehet-e az udvaron tárolt palatetű vagy palatetővel borított melléképület. A válasz egyértelmű volt, hogy igen, és a stúdióban is reagálnának erre.
Igen, annyiban egészíteném ki az elhangzottakat, hogy ezt egy külön jogszabály is szabályozza, ez nem baj, ha elmondjuk a számát, ez a 40/2025-ös NGM rendelet, ami az azbesztmentesítés során alkalmazandó munkavédelmi követelményeket, vagy hát általánosabban az azbeszttel folytatott tevékenységek során alkalmazandó munkavédelmi követelményeket írja le, és azért is hangsúlyoznám ezt, mert itt visszacsatolnék egy kicsit a Dunántúli esetre, hogy amikor a kocsibeállómra szórt azbeszttartalmú kőanyagot én mondjuk fellapátolom egy kocsi platójára, és elszállítom egy veszélyes hulladék lerakóba, az bizony azbesztmentesítési tevékenység, és bizony, amikor én azt a kőanyagot mozgatom, lapátolom, akkor az ott ki fog porzani, és egy nagyon komoly azbeszt expozíciónak tehetem ki saját magam, miközben jószándékúan próbálok megszabadulni a problémától. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ne kezdje el senki saját maga, nem csak azért, mert ez tilos és jogszabály tiltja, hanem a józanész is tiltja.
Tehát, ha jól értem és sarkosítom ezt a jogszabályt, egy pala lecsúszik a tetőn, én azt nem rakhatom vissza.
Hát nagyon kisarkítva így van. Ugye a WHO, az ENSZ-nek az egészségügyi szervezete, az a már a 70-es években megfogalmazott az azbeszttel kapcsolatban ajánlásokat, és ő ajánlása az, hogy azok az azbeszt termékek, amik kötött formában tartalmazzák az azbesztet, ugye az azbesztpala, azbesztemencső ilyen, azok a természetes elhasználódásukig használhatóak, mert nem jelentenek közvetlen veszélyt, viszont onnantól kezdve ezeket el kell távolítani a lakó környezetből, nem maradhat az emberek környezetében, és ezt a tevékenységet, mivel ez nagyon veszélyes, na erre vonatkozik ez a magyar rendelet. Tehát, hogyha olyan elhasználtsági fokú már az én azbesztpala tetőm porzik, törik, repedezett, akkor nem jó dolog azt oldani, foldani, elvileg tilos is, de semmiképpen mondom, a józanész az, ami szerintem itt egy mértékadó mérce lehet.
László, a lebontás költségeit kifizeti, mert általában támogatásokkal szokták segíteni.
Azért azt szeretném hangsúlyozni, kiegészítve az elhangzottakat, hogy nyilvánvalóan, ha egy-két pala megreped vagy lecsúszik, az nem életszerű, hogy nem rakjuk vissza, de semmiképp sem javasolnám azt, hogy mi magunk létrázzunk, másszunk föl, hagyj ne folytassam. Azért annak a visszarakásnak is nem csak egészségügyi oldala van, hanem szakszerűsége is van, és nyilvánvalóan visszarakjuk mindaddig, vagy pótoljuk, amíg az egész tetőcserére nem kerül sor. Korábban volt egy támogatási program is, ami ez év áprilisában futott ki, amelyikre a lakosság, illetve akinek ilyen problémája volt, tudott pályázni, hogy ezeknek az azbeszt tartalmú termékeknek a bontása, elszállítása és megfelelő helyre történő tárolási költségeire lehetett pályázatot benyújtani. Mi abba bízunk, hogy az új kormányzat is, amikor az intézkedési csomagot végig gondolja, akkor ezzel ismételten fog foglalkozni. Szeretném hangsúlyozni, hogy körülbelül 50 év eltelt azóta, hogy ezek fölkerültek a tetőkre, és egyrészt másmilyen modernebb termékek vannak, az otthonfelújítási program keretében is a lakosság egyre szélesebb köre hozzányúl a lakókörnyezetének a megújításához, korszerűsítéséhez, tehát nagyon fontos ez a mai műsorunk is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogyha valaki ebbe belefog, akkor mindenki, itt jogszabályok hangzottak el, én pedig végtelenül egyszerűen szeretném azt mondani, hogy csak szakemberhez fordulva kezdődjön el az egész folyamat. Meg kell tervezni, a költségét is meg kell tervezni, reméljük, hogy lesz a jövőben is vissza nem térítendő támogatás is ehhez a folyamathoz.
Igen, bízunk benne. Csabától kérdezném, hogy nagyon sok helyen ugye azbeszt csövet használnak az ivóvíz hálózatban. ez mennyire veszélyes?
Ennek a használata, tehát amíg ivóvizet vezetünk át rajta, addig nem veszélyes. Tehát az azbeszt belélegezve okoz gondot. Egyébként ebben az azbeszt cementcsőben, ebben kötött állapotban van az azbeszt, nem fog bekerülni az ivóvízbe.
Nem is tud kioldódni.
Nem, az azbeszt maga nem oldódik. Most nyilván
úgy itt... gondolom, az azbeszt szálak nem tudnak kioldódni.
Igen, az azbeszt szálak sem... ha valami nagyon kis mennyiségben mégis ez megtörténne, ez nem jelent egészségügyi kockázatot. Ugye az azbeszt olyan szempontból is egy különleges anyag, hogy van egy speciális expozíciós útja, használjuk ezt a kifejezést, ez pedig a belégzés. Tehát a gond akkor lenne, hogyha én ezt belélegezném, ott nincs ilyen gond. Viszont ha már az azbeszt cement csövek, előfordul, hogy felújításnál toldanak azbeszt cement csővezetékhez másfajta vezetéket, ez inkább a szennyvízhálózatnál fordul elő. Előfordul, hogy flexelik ezt a vezetéket. Én láttam olyan mérési eredményt, ami egy ilyen flexelés mellett a levegőben lévő azbesztros tartalmat mérte, brutálisan nagy értékek voltak. Tehát erre is fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ez ugyan egy egyszeri tevékenység nyilván, amikor valaki ilyet csinál, az azbeszcement csövekkel is, amíg az rendeltetésszerűen használatban van, addig nincs gond, de ha ezt elkezdem törni, vágni, különösen flexelni, akkor ott bizony felszabadulnak az azbeszálak.
Hallgatón kérdezi, nem csak az utak érintettek azbeszennyezéssel, hanem kőzúzalékos hálós kerítések is. Ez mennyire veszélyes?
Hát ez sem jó, hogy ott van. Ez sem lehetett volna, ha abban tényleg azbeszt van abban a kőben, mert azért azt el kell mondani, hogy az eddigi mérési eredmények alapján az Ausztriából behozott kőanyagban inhomogénen oszlik meg az azbeszt. Ez azt jelenti, hogy egyes részein több van, más részein kevesebb, lehet olyan is, amelyikben éppen nincs. Tehát az azbeszt egy természetes kőzet, vagy természetes anyag, ahogy ott a kőben, ahogy kialakult, keletkezett, van, ahol több van belőle, van, ahol kevés, van, ahol nincs is. Viszont a kerítéseknél annyit azért el kell mondani, hogy hál' Istennek itt nincsen bolygatása az anyagnak. Ezt amikor megépítették, akkor biztos volt kiporzás, de most ott van és áll. Az útburkolati célra használt kő, az azért különösen veszélyes, mert azon gépjárművek, vagy akár gyalogosan is, de valamilyen forgalom van, és ez a forgalom, ez a felületek dörzsölésével, morzsolásával jár, ami az azbeszálak felszabadulását eredményezi. Tehát röviden, a kerítés önmagában talán a legkisebb probléma, ha lehet ezt mondani.
László, nagyon sok SMS jött azzal kapcsolatban, hogy például palafestékkel érdemes lefesteni, lezárni a tetőt, vagy valaki azt írja, hogy palatetőnk van, lefedettük lemeztetővel. Tehát lebontani nem tudták, egyszerűen rá lemezeltek. Nem tudom, hogy jó megoldás-e.
Ugye innen jön az a gondolat, hogy minden azért pénzügyi kérdés is, és hiába akarunk tökéletes megoldást és teljes cserét akár murvásutaknál, akár tetőfedésnél, azért a pénzügyi dolgok behatárolják a cselekvés mikéntjét. Tehát nyilvánvalóan, hogy arra kell ügyelni, amit itt többször elmondtunk, hogy ne porozzon ki, és a felületkezelések is átmenetileg jó megoldások lehetnek. Tehát, hogyha egy palatetőt festünk, olyan bevonatot teszünk rá, amelyik a kiporzást gátolja, az is egy megoldás a pénzügyi tárcánkhoz mért. Ha valaki nagyon fél ezektől a kőkerítésektől, bár valóban nem porzik ki, de itt is lehet olyan szóró festékanyaggal olyan felületeket felvinni ezekre a kerítésekre is, amelyik meg tudja nyugtatni a lakót. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképp szakemberrel kellene beszélni, hogy milyen megoldásban gondolkodik a megrendelő, és ha az nem is tökéletes egy életre szóló megoldás, de meg tudja nyújtani az idejét a nem porzásos időszaknak, és ilyen beavatkozás többféle is lehet. Tehát én átmenetileg, hogyha kevés a pénzem, jó megoldásnak tartom azt, hogy lefestjük a tetőt. Nyilvánvalóan, hogyha ott hagytuk, és már ott hagytuk most, és lefettük valamilyen fém szerkezettel, akkor az egy átmenetileg jó megoldás. Arra tessék szívesen ügyelni, amit itt szakértő kollégám is elmondott, hogy ne fúrjuk, ne vagdossuk, ha eltörik, vagy cserélni akarjuk, akkor pedig szakembert hívjunk hozzá. Tehát ezek nem életveszélyes szituációk, és ezek a megoldások sem jelentenek káros megoldást, tehát én pénztárcának függvényében elfogadhatónak tartom.
Világos. Nagyon szépen köszönjük Kolyi Lászlónak, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnökének, és Csaba jelezte, hogy még ugyan műsoridőnk lejár, de erre szeretne reagálni mindenképpen.
Igen, nagyon gyakori az, ami elhangzott, hogy nincs a pénztárcámban elég pénz, hogy egy teljesen új tetőt építsek. Na, ennek is megvannak a kockázatai. Gyakori az, hogy például a bemohásodott aszbeszpala tetőt nagy nyomású mosóval letisztítják. Az egyik legveszélyesebb dolog, aktiválom a felületet, onnantól kezdve jóval nagyobb aszbeszt kiporzással számolhatok azon a tetőn, mint előtte. Nem szabad ilyet csinálni. Amikor ráraknak valami plusz burkolást, fémlemez, sok minden, ami itt elhangzott, ehhez ugye ezt rögzíteni kell valahová. Emiatt átfúrják fúróval a palát, ami megint csak kiporzást eredményez. És akkor még ha belefér egyetlen egy dolog, nagyon gyakori az, hogy bitumenes zsindelyt olvasztanak az aszbeszt fala tetejére, és így próbálják megnövelni az élettartamát. Ez majd akkor fog nagy gondot eredményezni, amikor ezt az egészet le kell venni, nagyon nehéz levenni, és fölmerül egy olyan probléma, amire most nem gondolunk, hogy hulladékként nagyon nehéz lesz ártalmatlanítani ezt.
Dupla veszélyes.
Meg azért, mert a hulladékot vagy égetem, vagy lerakom, itt egy olyan hulladékon keletkezik, amit se égetni, és elerakni nem fogok tudni, tehát a hulladék ártalmatlanítási oldalról is egy problémát generálok, de lejárt a műsoridő.
Lejárt a műsoridő, viszont van egy nagyon fontos kérdés, ami most futott be, hova lehet mintát küldeni az aszbeszt kimutatására?
A kormány, ha valakinek ilyen problémája van a közúzalékkal kapcsolatban, én azt javasolom, forduljon a vármegyei kormányhivatalhoz. De egyébként vannak akkreditált laborok, a www.nach.hu-n van egy adatbázis, ott meg lehet találni az akkreditált laborokat, illetve a Magyar Azbeszt és Kármentesítők Szövetségének a honlapján is meg lehet találni ezeket a laborokat. Mielőtt bárki bármit oda küldene, javasolom, hogy hívja fel ezt a labort, vagy írjon e-mailt, és tisztázza a részleteket, hogy ezt hogyan lehet megtenni.
Nagyon szépen köszönjük dr. Habilágoston Csabának, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének elnökének, az Óbudai Egyetem oktatójának, hogy vendégünk volt, és szerintem lesz is még vendégünk. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
3 perccel múlott 9:30, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Azonnali jelentést kér az autópálya terelések okozta közlekedésbiztonsági helyzetről a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután közölte, hogy reggel 2 halálos baleset is történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Töltéstava térségében. A tragédiában 8 külföldi állampolgár halt meg. Az érintett szakasz teljes szélességében lezárták. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban, a márciusihoz képest csak nem 7%, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Nyílt napot szervez a BKV holnap a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsi színben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. A rendezvényen több különleges járművet is meg lehet nézni. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak fátyolfelhők. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét több felé beburul az ég, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős napos, de meleg idő várható hétvégén, elszórtan futózáporokkal.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
10:05. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Véradóra mindig szükség van, különösen nyáron, amikor sajnos a nyaralások miatt több a baleset, viszont jóval kevesebben mennek el vért adni. Pedig a véradással életet menthetünk. Ön is lehet hős, akár nyaralás előtt, után vagy közben is. Pilisi Csenge riportja következik.
2005-ben voltam először. Elég ritka a vércsoportom, hanem a leginkább a 0-H negatív.
Tudásnék Zuznai Anna másodjára ad vért.
Szorítsa az öklét. Én is.
Ilyenkor hány deci vért vesznek le?
4-es felett.
Említett, hogy másodjára ad vért. Miért?
Talán elég sok ismerősöm volt barátaim körében, akik jártak vért adni, és mindig ösztönözték. Egy kicsit én mindig féltem a tűtől.
És segíteni tud vele?
Igen, én azt hiszem, hogy ez a épp, mikor jöttem be ide, rögtön ezzel az autóval találkoztam, hogy egy vért és mennyis meg három életet. Elment mellettem, és olyan jó érzés volt, hogy tényleg, mert soha nem tudni, hogy nem én leszek a következő, aki rászorulok, úgyhogy jó érzés. Elesik, elcsúszik, karambolozik bárki, autó, és akkor úgy gondolom, hogy ez ilyenkor nagyobb a veszély arra, hogy vért legyen a tartályokba, idézőjelbe tartályokba.
Király Sándor.
Miért jött el vért adni?
Rendszeres véradó vagyok. 27-szeres.
Emlékszik, hogy annak idején miért kezdett el vért adni?
Sokan mondták, hogy egyrészt segítünk az embereken, másrészt frissül a vér.
Hány őszor lehet egy évben adni? Milyen időközönként?
3 havonta, tehát egy évben 3-szor, maximum 4-szer.
És ez be is tartja rendszeresen?
Nem, tavaly kimaradt. Egészségben meg is érzem, hogy kellett volna.
2 havonta szoktam járni vért adni, viszont most sajnos az egyik rokonunknak irányított véradást kell adnom, úgyhogy sürgősen hetente kap vért, úgyhogy én tudok neki csak vért adni.
Ez azt jelenti, hogy ritka a vércsoportja van?
Igen, nekem is az van, ARH negatív, szóval az elég ritka.
Akkor arra különösen szükség van.
Igen, 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 igen.
És mindig, hogy vannak olyan időszakok, mert van mondjuk nyáron, azt szokták mondani, hogy sok donor van, szabadság van, ilyenkor különösen szükség van a vérre.
Arra mindig szüksége van. Sajnos a keresztanyám leukémiás, és neki hetente kell adni. Úgyhogy én nem tudok neki mindig adni, amíg tudok, jövök.
30. alkalom.
Akkor ez már az élete része?
Igen. Annó anyukám beteg volt, és sokszor kapott vért, és amiatt.
Ez most egy tulajdonképpen köszönet az Anna részéről?
Igen, igen. Tehát a testvéreim is mindenki véradó.
És milyen érzés vért adni? Azon túl, hogy a lelkünknek jó, de hogy egyébként felfrissíti a vérét?
Igen, igen. Nekem kivételesen jót tesz, mert hogy nem jövök egy évbe, akkor vérzik az orrom.
Rá szokott készülni?
Igen, készülök. Igen. Több vizet iszok indulás előtt, és már tudom, hogy első véradásomkor nem sikerült eltalálni a vénámat, és kiderült, hogy én nem ittam semmennyi vizet, és mondták, hogy ez kötelező.
Volt már olyan, hogy célzottan segített valakinek?
Soha. Még, hát volt olyan, hogy RH negatívos vérem van, és akkor most, hogyha leveszik, akkor viszik a kórházba raktan.
Rendszeres véradó vagyok, és most konkrétan irányítottan adok vért. Az édesanyámnak lesz egy térműtétje.
Szükség van vérre.
És igen, igen, szükség van mindig vérre, de így most még inkább.
És hányszoros véradó, hogyha rendszeresen ad vért?
Nem számoltam, de fél évente szerintem összejön, és el tudok jönni vért adni.
És akkor szokta is látni a üzenetet, amikor felhasználják a vérét?
Igen, és annak mindig nagyon örülök. Akkor is szoktam üzenetet kapni, amikor már régebben voltam, és írják, hogy már szeretettel várnak újra.
És amikor arról kap üzenetet, hogy felhasználták a vérét, ez jó érzés?
Igen, az a legjobb. Igen, az a legjobb része. Én szociálpedagógus végzettségű vagyok, tehát én alapból egy empatikusabb ember vagyok, és tudom, hogy vérre nagyon nagy szükség van, mert ez nem előállítható mesterséges úton. Tehát ez csak akkor van, hogyha mi igenis szállunk az időnkből arra, hogy ide jövünk, és adunk önmagunkból másoknak.
Ön szokott-e vért adni? Milyen rendszerességgel? Írja meg nekünk SMS számunk 0639666, de ugye Viberen is megtalálnak minket, itt a Kossuth Rádióra kell kattintani. Stúdióban vendégeink dr. Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Illetve Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
22 éve ünnepeljük a véradókat, ugye június 14-e, a Véradók Világnapja. Mennyire népszerű ma vért adni? Mit lehet elmondani?
Véradásra mindig szükség volt, és szükség is van. A népszerűség talán egy érdekes kifejezés, ez egy szükséglet, ez egy, enélkül nem tud a rendszer működni, a kórházak se, tehát folyamatosan várjuk a véradók segítségét, hogy a körükben ez népszerűbb vagy nem, talán azt azért mondhatom, hogy a népszerűsége azért folyamatosan csökken a véradásnak, és a véradóknak az elérése, és a megfelelő számú vérmennyiség biztosítása azért folyamatosan egyre nehezebbé válik, de ez egy nemzetközi tendencia, ez nem Magyarországra jellemző.
De bár csak azt látnám, hogy az influencerek ezt népszerűsítik, nem? És abszolút teljesen mindenféle ellentételezés nélkül. Ez csak most így beugrott, hogy miért nem azt látom nagyon sok videóban, hogy jöttem vért adni, gyere te is, és úgy látom reagálni szeretnél erre is.
Igen. Én azt gondolom, hogy ezt az irányt meg kell találni, és ennek azért vannak jó kezdeményezése is, tehát én tegnap voltam egy nagy léptékű véradáson, és hogy egy világhírű zenekar fölvállalja ezt a dolgot, szerintem ez példaértékű dolog.
Ők már nem az influencer és véleményvezér kategória, hanem picit fölötte állnak, így van, ugye Metallicáról van szó.
Így van. De azt gondolom, hogy ez egy érdekes dolog, hogy mennyire felelős dolog az, hogy például a Vöröskereszt részéről az, hogy nem is tudom, az 1939 óta foglalkozik véradók toborzásával, hogy az emberi személyes megszólítás az, hogy maga az, hogy valaki vért ad, az mennyire hogy is mondjam, nagy érték, ezt hogyha jól tudjuk közvetíteni, akkor én azt gondolom, hogy a véradás népszerűsége is tud növekedni, és ebben nagyon fontos partner az Országos Vérellátó Szolgálat, és én azt gondolom, hogyha a tegnapi véradás, még most meséltem, hogy olyan jó szúrt a kolléganő a vérellátó szolgálaton.
Szakmabeliek egymás között. Bocsánat, szúrt a kolléganő.
Nem, én bölcsész vagyok, tehát én nem vagyok orvos, hál' Istennek, de mondhatom azt, hogy nagyon jót beszélgettünk, és azt gondolom, hogy egy véradó esemény, hogyha élményként marad meg egy véradóban, akkor aki első véradóként jelen volt egy ilyen eseményen, az szívesen megy később is, mert ha jól tudom, az Országos Vérellátó Szolgálattól még most is érkeznek az SMS-ek, amikor felhasználják a vérünket. Úgyhogy én most várom majd, hogy a következő napokban mikor kapok ilyen SMS-t az Országos Vérellátó Szolgálattól.
Egy határozott bólintást kaptunk, tehát mennek az SMS-ek.
Igyekszünk, ez eddig is már működött, de ezen a területen igyekszünk egy kicsit fejlődni. Még több adatot fogunk napi frissítéssel közzétenni a honlapon, erre most már vannak tervek. Jelenleg is láthatóak bizonyos adatok a vérkészlettel kapcsolatban, de ennél részletesebb adatokat fogunk közzétenni. Fogjuk közölni az előző nap pontos számait, tehát a tervezett véradó mennyiséget és a tényleg teljesült véradások számát is. Tehát igyekszünk az átláthatóságot növelni, és hát hadd reagáljak az Istvánra is, hogy ezt a véradó élmény szakkifejezést be fogjuk vezetni a munkautasításainkba is, és igyekszünk a dolgozóinkkal is ezt a koncepciót elfogadtatni. Ez nagyon fontos, mert a dolgozókon is múlik, hogy hogyan megy ez az egész folyamat, és tényleg mi csapódik le a véradóban, és milyen emlékkel fog onnan elmenni.
Ma is több helyen van véradás országszerte, jól tudom.
Folyamatosan van. Hát most van még mindig ez az esemény, ez a Metallicásnak a második napja van, tehát ez egy kiemelkedő dolog, de ennek emellett a régiókban, Budapesttől távolabb, ugyanúgy a program szerint a kollégák helyszíni, tehát az OVS intézményeiben is, kiszállásokon is gyűjtik a vért. Azt lehet mondani, hogy munkanaponként átlagosan 2000 véradóra és sikeres véradásra van szükségünk a teljes év folyamán. Ezt nyáron nehezebb teljesíteni.
Kapcsolunk is egy helyszínre. Pályi Tibor debreceni gépészmérnök önkéntes véradó van itt velünk. Gépészmérnök, jó szerencsét! Jó szerencsét!
Jó napot kívánok! Jó szerencsét!
Most is éppen vért ad. Milyen indítatásból?
Nem,
és
most nem? Most nem adok vért. Viszont folyamatos véradó vagyok.
Folyamatos véradó? Mióta? És miért döntött így?
Hát szerintem 40 éve adok már vért. Először főiskolás koromban, majd a seregben is adtam vért, akkor jutalan szabadságra járt. Először csak ilyen kötésesség tudatban ment az ember, de utána rájött, hogy nagyon jól segíteni. És amikor visszajelzést kapunk olyan emberektől, akiknek adhatunk vért, akkor az nagyon jól esik a szívünknek.
Segítsen abban, mert itt a stúdióban is próbáltuk megfejteni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki vért adjon, mert mégiscsak magából ad egy részt, tehát ez egy fizikai vagy lelki megpróbáltatás. És hogy lehet átbillenni, amikor valaki gondolkodik, hogy na én most megyek, jaj, de félek a tűtől, na én most már tényleg megyek, de mi lesz, ha? Hogy lehet ezen átbillenni?
Sokan csak akkor mennek vért adni, hogyha valamilyen rokona, szülei, barátai, munkatársainak szüksége van vérnek, és elmegy vért adni. De nem ekkor kell elkezdeni vért adni. Én egyszer voltam egy véradőnepségen, és akkor egy vérzékenységben szenvedő beteg elmondta az életét, napjántak vérkészítményt kap, elmondta, hogy milyen küzdelem van azért, hogy ő teljes életet érjen, utána sikerült vele beszélni, és akkor rájöttem, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy egészségesek vagyok, és adhatok vért. Azóta mindenkit protezsálok, hogy menjen el vért adni, mert sose nem lehet tudni, hogy kinek segít. Nekünk is szükségünk lehet vérre.
Abszolút. Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönöm én is. Pályi Tibor debreceni gépészmérnök önkéntes véradó volt itt velünk. A stúdióban pedig vendégeink továbbra is dr. Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója, illetve Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. SMS számunk ugye 0639666, ide érkezett, sajnos sok gyógyszert kell szednünk, és mindig úgy jön ki, hogy pont nem tudunk adni. 63 éves vagyok, 18 éves korom óta szívből teszem, amikor csak lehet. Van erre valami megoldás? Erre mindig pont úgy jön ki? Nehéz.
Egyrészt ugye a vérellátó szolgálatnál van egy ilyen előfeltétel, hogy egy kérdőív arra vonatkozólag, hogy adhat-e valaki vért, ez egy ilyen előszűrés, meg a vöröskeresztes önkéntes munkatársaknak feladata azért, hogy megkérdezzék előtte a véradásra érkezőket, illetve van egy orvosi vizsgálat is, és azért azokat a kockázatokat ilyen módon szűrik ki, de ezt én azt gondolom, hogy kevésbé ismerem.
Minek kell megfeleljünk?
Tehát itt mindenképp figyelembe kell venni, hogy az egész folyamat egy kettős játék. A donorokat is kell védenünk, de a recipienseket is, akik megkapják a vérkészítményt, és ezt a kettő szempontrendszert kell folyamatosan figyelembe venni, ez azért nem egy könnyű feladat. Inkább a biztonságra törekszünk, tehát a rendszer úgy van optimalizálva, hogy talán egy picit túl is van biztosítva, én ezt megkockáztatom, de ezt el kell, hogy fogadjuk, mert ilyen rendszerekben ez a szokás. Az, hogy a donor valamilyen gyógyszerszedés miatt nem adhat vért, ez sajnos benne van a pakliban. Ezeket a gyógyszereket listaszerűen már a honlap is tartalmazza, tehát akár egy véradási szándék előtt a honlapon keresztül ezt meg is tudja magának nézni. A vöröskeresztes kollégák is segítenek ebben, az ismertebb gyógyszereket fejből vágják, hogy az ellen tehát kontraindikációja a véradásnak, és a helyszínen további olyan vizsgálatokat végzünk, ami a donor védelmét is szolgálja. Tehát a vérszegény donor az azért nem adhat, mert neki olyan kevés a vére, hogy ha abból még elveszünk, az már őt veszélyeztetné. Tehát ezeket kérjük, hogy fogadják el. Ez a rendszernek a sajátossága. Nehezen tudunk ezeken változtatni. Talán sikerül pici lépésekben lazítani, nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. De ezek lassú folyamat, tehát a jelenlegi helyzetben ezeket a korlátozásokat, ezeket a kötöttségeket nem fogjuk tudni elengedni.
Viszont én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon jó megközelítés az, hogy aki már ismeri magát a véradásnak a folyamatát, és esetleg átmenetileg, vagy nem tud már vért adni, akkor ösztönözzön másokat. Én nekem most pont a tegnapi véradás kapcsán két barátom nagy Metallica rajongó, hogyha mondhatom ezt, és közülük az egyik, aki eddig nem adott vért, ő most már új véradóként jelent meg a rendszerben. És azt gondolom, hogy ha más pedig, aki eddig vért adott, és most nem tud, ő szólítsa meg az rokonát, ismerősét, családtagját, és ezzel azért nagyon nagy segítséget tud abban tenni, hogy a donorok, a véradóknak a korfája azért szépen ne magasabb legyen, hanem csökkenjen, tehát az alacsonyabb életkorú átlagot érje el.
Mennyi időnként adhatunk vért?
56.
56 nap a türelmi idő, ez is nemzetközi gyakorlatnak megfelelő. Ettől se tudunk eltérni. Tehát volt olyan Metallica rajongó, akinek 3 nap hiányzott ehhez tegnap. A rendszerünk nem engedi, informatikai rendszer nem engedi, elég szomorú módon ő nem tudott aznap vért adni. Igyekeztünk azért a megjelenését honorálni a Istvánéknak köszönhetően, Vöröskereszt rugalmasságának köszönhetően, tehát igyekeztünk a tegnapi napon is ezeket a korlátokat hát úgymond rugalmasabbá tenni, megint csak az élményt és megint csak az emlékképet egy picit pozitívabbá alakítani.
Még ha vért nem is adhatunk.
De ez megint a donor védelmét szolgálja. Tehát ha túl gyakran ad, akkor úgy kimerül a vérképzőrendszere, hogy abból egészségkárosodás származhat. Ezt is megvan, ez egy megalapozott türelmi idő, és ezt is kérjük, hogy fogadják el.
SMS-ben kaptuk, 64-szeres véradó vagyok Vas vármegyéből, 24 éves koromtól adok vért rendszeresen, amikor a munkahelyemen szerveztük a véradást, példamutatásból kezdtem el. A véradások nagy része tényleg jó hangulatú, viccelődős. Köszönet a Vérellátó és a Vöröskereszt munkatársainak az áldozatos munkájukért. Németh Lászlónak nagyon szépen köszönjük. Hogy 64-szeres véradó már. Mely vértípusra van általában a legnagyobb szükség? Itt szerintem mindenki rávágná, hogy a nullás.
Hát a nullást hívjuk általános adónak, ugye őneki olyan a vércsoportja, amit még extrém sürgősségi helyzetben akár vércsoportvizsgálat nélkül is beadhatunk egy egészen sürgős helyzetben. Tehát ez a populáció olyan 15%-a körül van, tehát inkább egy kisebbség, akinek ez a vércsoportja, de azt szoktuk mondani, hogy a kampányban hát senki se gondolkodjon azon, hogy milyen a vércsoportja. A rendszer jelenleg minden típusú vérmintát fel tud használni, országos a logisztikánk, tehát az országosan ország különböző régióiban jelentkező speciális igényeket egy logisztikai rendszerrel tudjuk kiszolgálni, tehát én nem mondanám, hogy a donorok ezen kéne, hogy gondolkodjanak, hogy ők milyen vércsoportúak.
Itt a nyár, a szabadságolások ideje, ugye azt is mondtam a felvezetőben, hogy több vérre van szüksége, viszont kevesebben adnak. Milyen arányokról beszélünk?
Ezt arányokban nagyon nehéz megfogalmazni, főleg olyankor, amikor ilyen jó akciók történnek, így a nyár elején, mint ez a tegnap és a mai esemény, de erre szükség van. És ugye a szervezés oldaláról, ami a, hogy találjuk meg a véradókat kihívás, ebben a nyári időszakban például nyáron kommunikációs kampányt indítunk. Kifejezetten azért, hogy aki esetleg nem a munkahelyén tölti az idejét nyáron, már pedig erre sokszor esély van, hogy elmennek szabadságra, olyan helyen is találkozzon a véradásnak az üzenetével, hogyha esetleg nyaralni van Magyarországon, és van lehetőség vért adni, hisz azért évente a Magyar Vöröskereszt 10 000 véradó eseményt szervez, tehát hogy nagy eséllyel valahol a közelben lehet ilyen esemény, de már csak az is, hogyha ennek az üzenete eljut valakihez, és fejben tartja, hogy ennek a lehetősége megvan, az nagyon sokat segíthet, nem csak egy koncert kapcsán, hanem például fesztiválokon, vagy olyan családi napokon, ahol sokan megjelennek nyári időszakban. Ezek tudják segíteni az adott időszakot, de mindenkit arra biztatok, hogy a nyári időszakban azért keresse a lehetőséget a véradásra. Ha itt a telefonálóhoz olyan formában csatlakozzak, hogy ez egy nagyon jó ügy, nagyon jó hangulatú esemény, és jó érzés az, hogyha segíteni tudunk, még a nyári szabadság alatt is.
Ahogy a bejátszó megszólalt, említettem, hogy a mai műsor szerkesztője Pilisi Csenge készítette Egerből, és összenéztek, azt mondták, hogy Eger, ott jó véradók vannak, ott sűrű járnak. Ez nagy mosolyt kaptam most válaszként, te tudják, hogy akkor mely régiókban
nekem ilyen személyes emlékeim vannak, én tudom, hogy ott van, vagy volt egy olyan önkéntesünk, aki a felsőoktatási intézményhez kötődően lelkesen szervezte. Ő maga is véradó, de például vannak olyan szervezők, aki nem tud vért adni, viszont nagyon elkötelezett abba, hogy az eseményen minden a helyén legyen, hogy tényleg egy élmény legyen a véradóknak az adott program, és ott azon a környéken nekem ilyen emlékem van, hogy a felsőoktatási intézményben nagyon-nagyon sikeres véradások voltak. Ha így az Egerhez kötődik, akkor maradjunk egyben, nem ismerem a statisztikai számokat az adott megyére, azért ennyire nem vagyok felkészült.
Mennyire változott az meg, ahogyan a véradókat meg kell szólítani, mondjuk, mint évtizedekkel ezelőtt? Ugye mindenkinél ott van az okostelefon, applikációk, különböző közösségi médiafelületek.
Nagyon fontos, de ennek van egy alapja az, hogy a Vérellátó Szolgálat azért egy egységes adatbázis alapján dolgozik, és ez óriási segítség a szervezés szempontjából, hogyha a vöröskeresztes dolgozók ezt az adatbázisban adatbázisban lévő információkat, természetesen a GDPR szabályok betartása mellett jól tudják alkalmazni. Én azt gondolom, hogy ezek hasznosak, és bízom benne, hogy egyéb más eszközök, a telefonos megkeresés és bármi más is tudja segíteni ezeket a szervezési technikákat.
Az informatikai rendszerünk valóban fejlett, 5 millió korábban valaha vért adott személynek az adatai vannak benne a rendszerben.
Az nagyon sok.
Igen, és tehát ezek között vannak olyanok, akik évek óta nem adtak. Ugye ebben a rendszerben ugye látjuk az életkorukat, nemüket, lakóhelyüket, területüket is, és ez teszi lehetővé, hogy célzott kampányokat folytassunk a Vöröskereszttel együttműködésben, hogy regionálisan tudjuk felkérni a helyi véradási eseményre a helyi lakosokat, és pont egy ilyen célzott kampányról fogunk majd szerződést kötni, ahol csökkent munkaképességű munkaképességű személyek fognak a call centerben segíteni nekünk, és erről lesz egy együttműködésünk. Tehát ez egy elég fejlett rendszer. Egyébként hát a fiatalok megszólítására további eszközöket kell majd hadrendbe állítani, itt számítunk a Vöröskeresztre is. Az OVS-nek ez a típusú kapacitása, lehetőségei azért mérsékeltek, tehát ezért működünk együtt velük.
Ha jól látom, akkor itt a szervezetek együttműködésének köszönhetően önök azt tökéletesen tudják koordinálni, hogy mindenhol elegendő vér legyen, annak ellenére, hogy mondjuk jön a nyári időszak, és a...
Hát próbálkozunk, igen, próbáljuk.
Azért azt elmondhatom, hogy nekem is ezt tanulnom kellett, hogy az, hogy egy évben mikor, hol, milyen formában valósul meg véradás, azt előző év októberében már a szervező kollégák egyeztetik. Tehát a Magyar Vöröskereszt önkéntese, illetve a szervező kollégák, illetve az Országos Vérellátó Szolgálat kollégai egyeztetik. Ami kihívás szokott lenni, az, hogy milyen kapacitás áll rendelkezésre. Azért a kis településeken nagyon fontos, hogy jelen legyen a véradás, de az, hogy oda kitelepüljön egy egész véradó csapat, aki ezt megteszi, azért ennek a költségei és a megszervezése, kapacitása az azért korlátokat jelenthet, és azért nagyon fontos az, hogy ez a koordináció minél pontosabb legyen, ami természetesen a kihívásokat is jelenti.
Nagyon kevés időnk maradt, érkezett egy SMS még, hogy, illetve nagyon sok érkezett, ezek közül egy, kár, hogy 67 évesen nem adhatok, pedig szívesen tenném. Lehet, hogy csak egyéni elbíráláson múlik?
Igen, ezt akarom mondani, hogy a 65 éves felső korhatár szerepel a rendszerünkben, de kezdesz puhulni. Uh-huh. Én azt javaslom az SMS küldőnek, hogy próbálja meg, és van rá lehetőség, hogyha minden stimmel, akkor most már egy kicsit rugalmasabb tud lenni a rendszer. Tervezzük, hogy tovább puhítjuk ezt nemzetközi példák alapján.
Nagyon szépen köszönjük dr. Tordai Attilának, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatójának, illetve Kardos Istvánnak, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójának, hogy vendégeink voltak. Menjenek vért adni, mindenki. Köszönjük, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül külinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 125 g-os málna csomagja csak 899 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második csomag pedig csak 299 forint. Lidl. Igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Rissanov méhegedű és Kokasdóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Hamarosan, amivel folytatódik a délelőtt műsora, elrajtoltak a petkalózok a Tiszatavon, és ma lesz a mozgás éjszakája, ingyenes éjszakai sportfesztivál a Hősök terén. Erről is szó lesz hamarosan. Most Krónika, a stúdióban Szlotta Judit és Néver Igor.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Életbe lépett az EU még 2024-ben elfogadott migrációs és menekültügyi paktuma.
8 halálos áldozata van az M1-es autópálya győri szakaszán történt két balesetnek.
Mindenütt sok napsütés várható, délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Mától minden tagállamban kötelező végrehajtani a migrációs és menekültügyi paktumot. A 2024 májusában elfogadott, most életbe lépett csomag célja az EU külső határvédelmének erősítése mellett szigorú, de méltányos menekültügyi szabályok alkalmazása, valamint az illegális bevándorlók kitoloncolásának még nagyobb hatékonysága. A tagállamok közötti szolidaritás egyik központi eleme a migrációs paktum. Ennek értelmében a túlterhelt országokból vagy át kell venni menedékkérőket, vagy fizetni utánuk. A tagállamok krízis helyzetben technikai segítségnyújtást is választhatnak. Brüsszelből tudósított Berek Patrícia.
A paktum legújabb június elején elfogadott eleme, hogy a jövőben az unió határain kívül is létre lehet hozni visszaküldési központokat az elutasított menedékkérők számára. Együttműködési kötelezettséget ír elő a bevándorlóknak, a kiutasítási határozatokat pedig a schengeni információs rendszerben is rögzítik, hogy az egész unió területén végrehajthatóak legyenek. Az unió erősítené a migrációs diplomáciát is, hogy a származási országok visszafogadják állampolgáraikat. Ennek érdekében még Afganisztán tálib vezetését is tárgyalni hívta Brüsszelbe az Európai Bizottság. Noha a tálibok hatalomátvétele óta megszakította a diplomáciai kapcsolatot az országgal. Muszáj velük beszélnünk, jelentette ki az Európai Bizottság belügyekért és migrációért felelős biztosa. Magnus Brunner újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy 2013 és 24 között összesen 1 millió afgán adott be menedékkérelmet az unió területén, és nehéz visszaküldeni őket, még a bűncselekményeket elkövetőket is.
Várhatóan az eddiginél gyorsabban, de szigorúbban bírálják el a bevándorlók menedékkérelmét az Európai Unióban, a mától érvényes menekültügyi paktum értelmében, mondta a közmédiának a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.
Dóca Edit Krisztina szerint a csomag némileg csökkentheti a migrációs nyomást, és kezelhetőbbé teszi az illegális bevándorlás kezelését az Európai Unióban. Hozzátette, akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak hazánk ellen, amiért a tagállamok közül egyedüliként nem adott le cselekvési tervet. A migrációs paktum azt is kimondja, hogy Magyarországon ki kell alakítani egy olyan határmenti tranzitzónát, amely több mint 7700 ember befogadására, elhelyezésére alkalmas.
A bizottság a 2022-ben és 2023-ban a tagállamok által közölt adatokat vette számításba. Ekkoriban Magyarországon nagyjából egy ilyen 350 és 400 ezer közötti irreguláris határátlépési kísérletet regisztráltak. Viszont általában a bizottság nem a tagállami adatokra támaszkodik, hanem a Frontex jelentéseire. Ugyanakkor a Frontex jelentései már nem a kísérleteket számítják, hanem kizárólag a sikeres határátlépéseket. Magyarország esetében pontosan ezért is jelent meg egy ilyen nagy szám. Gyakorlatilag minden tagállam kapott valamilyen mértékű könnyítést a bizottság részéről. Magyarország azon kivételek közé tartozik, amelyik nem kapott, és pont ezért, mert hogy a Frontex adatai alapján Magyarország déli határán nincsen migrációs nyomás. Tehát ott már ugye egy másik adatot vesz figyelembe a testület.
Két halálos baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. Hajnalban parkoló munkagépeknek hajtott, majd kigyulladt egy gyümölcsszállító kamion a 114-es kilométernél. A jármű sofőrje a helyszínen meghalt.
A Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője közölte, a balesethez a győri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik eloltották a tüzet, majd áramtalanították a járműveket. Németh Ramona hozzátette, nem sokkal később a torlódásban egy kis busz egy tehergépkocsinak ütközött a 113-as kilométernél. A buszban utazók közül 7 meghaltak, 2 megsérültek. A határ felé tartó forgalmat a 112-es Győr-Szentiváni csomópontban leterelik a pályáról.
A buszban 9 utaztak, őket a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók emelték ki a roncsok közül. Az autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták.
A miniszterelnök a kormány nevében a közösségi oldalán fejezte ki részvétét az M1-es autópályán történt balesetben elhunyt 8 külföldi állampolgár családjának, a sérülteknek pedig jobbulást kívánt. Magyar Péter azt is jelezte, azonnali jelentést kér az autópályákon elrendelt forgalomterelések okozta a közlekedésbiztonsági helyzetről.
A legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító repülőgép miatt. Ezt Magyar Péter közölte a Facebook oldalán.
A miniszterelnök azt írta, a Gripen géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival, akik ezt követően rádió kapcsolatot létesítettek a magyar földi irányítással. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra.
A jövőben Gerendás János látja el a Magyar Fejlesztési Bank elnök vezérigazgatói feladatait, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán azt írta, a pénzintézetnek fontos szerepe lesz az uniós források hazahozatalában és hatékony felhasználásában.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy Gerendás Jánosnak több mint másfél évtizedes pénzügyi, gazdaságpolitikai és intézményvezetői tapasztalata van. Kapitány István hozzátette, az új vezetőtől átlátható, költséghatékony szakmai munkát vár, amelynek első lépése egy átfogó audit mellett az uniós források fogadásához szükséges átalakítások elvégzése lesz.
A jelzáloghitelek referencia kamatstopja szeptember 30-ig marad érvényben a kormány törvényjavaslata szerint, közölte Kármán András pénzügyminiszter.
Az intézkedést az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be. Később azonban többször meghosszabbították, legutóbb idén áprilisban határozatlan időre. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn. A tárcavezető jelezte, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget dolgoznak ki.
Elsősorban az olcsó görög és román import határozza meg a magyar szamóca nyomott árát, mondta Fruit Web elnöke a szamóca szezont értékelve.
Apáti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét, a tavaszi fagykár és az aszály betakarítását pedig a munkaerő hiány befolyásolja, mert bár a magyar munkaerő nem drága, a szezonális foglalkoztatottak az agráriumban gyakran megbízhatatlanok. Magyarországon jellemzően mikro- és kisvállalkozások termesztenek szamócát, összesen csak nem 800 hektáron. Apáti Ferenc azt mondta, jelentősen segíteni az ágazatot az áfa csökkentés.
Ennek az egyik hatása lenne a fogyasztói árak csökkenése, már hozzá kell tenni, hogy hosszú távon ennek a hatása szinte mérhetetlen. A zöldségek gyümölcsök piacán a rövid távú kínálat miatti áringadozása sokkal nagyobb mértékű, mint amennyit az áfa csökkentéssel el lehet érni. Ami viszont nagyon sokat segíteni az ágazatnak, az a feketéző kereskedők, a számla nélkül értékesítők kiritkítása az ágazatból, hiszen a 27%-os áfa kulcs az elég nagy profit önmagában ahhoz, hogy valaki feketén értékesítsen áfát csaljon. 500%-os áfánál ez a biznisz már nincs benne.
A Fülöp-szigeteki földrengésben érintetteknek gyűjt a katolikus Karitász. A szervezet országos igazgatója Kossuth Rádióban elmondta, a helyieknek elsősorban pénzre van szükségük, hogy abból tudjanak például ivóvizet, élelmet és ideiglenes szállást biztosítani a rászorulóknak.
Zagyvari Hárt hangsúlyozta, a nemzetközi segélyprogramhoz bárki csatlakozhat. A 1356-os adományvonal tárcsázásával 500 forinttal lehet támogatni a bajba jutottakat. A katolikus Karitász honlapján online fizetéssel vagy banki átutalással nagyobb összeget is lehet adományozni.
162 országban van jelen Karitász szervezet, és Fülöp-szigeteken is, ráadásul nagyon erős itt a helyi katolikus beágyazottság miatt, és így az első nap néhány órával a földrengés után azonnal kapcsolatba kerültünk velük, és tájékoztattak a helyzetről is, óriási a baj. Több mint 30 ezer család érintettségéről számoltak be az első napon, több mint 36 halálesetről, és több mint 140 ezer szemét jelöltek meg, akik valamilyen módon kilakoltatásra kerültek, vagy nehéz helyzetbe kerültek a földrengés miatt, és természetesen beszámoltak több mint 5000 iskola megsérülésről, középületek mentek tönkre.
A mentális és fizikai egészség megőrzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a hétfőtől kezdődő férfiak egészségének nemzetközi hetén. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban azt mondta, a nőkhöz képest a férfiak ritkábban fordulnak orvoshoz, és a megelőzésre sem fordítanak kellő figyelmet.
Bertókné Tamás Renáta hangsúlyozta, a férfiaknál fontos lenne az egészségtudatosság kialakítása, az egészséges életmód, valamint az, hogy rendszeresen vegyenek részt a különböző szűrőprogramokon.
Az egészségablak applikációban nagyon jó tájékoztatót állítottunk össze minden korosztály számára, hogy milyen típusú szűrővizsgálatokat ajánlunk. Ugye ezek nem kötelező szűrővizsgálatok, hanem ajánlottak. A legtöbb esetben a házi orvos segítségével lehet ezeket igénybe venni. Gondolok itt a kardiovaszkuláris kockázat becslésre, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgálatokra, vérnyomásmérés, EKG vizsgálat, bokakorindex vizsgálat.
Ma rendezik a mozgás éjszakáját, csaknem 90 településen várják a mozogni vágyókat, akik több különböző sportágat is kipróbálhatnak.
A budapesti programok már délben elkezdődnek a Dagály uszodában, este pedig a Hősök terén és a Városligetben, a többi közt jogával, falmászással, kötélugrással és görkorcsolyázással is próbálkozhatnak az érdeklődők. A részvétel ingyenes, de a regisztráció megkönnyítheti a programok követését.
Két népszerű online videós tartalomgyártó akadt fenn az adóhatóság szűrőjén, több millió forintos bevételük után nem fizettek adót. A pénzt a gyermekeik bankszámlájára utaltatták. Az egyikük összesen több mint 17 millió, a másik pedig 8 millió forintot keresett nézettségével.
A NAV közölte, folyamatosan figyelik a digitális térben megjelenő új jövedelemszerzési formákat. A bevételeiket eltitkoló influencerek akár 200%-os mértékű bírságra és késedelmi pótlékra számíthatnak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint két baleset történt az M1-esen Hegyeshalom irányába, Győr elkerülő szakaszán. A 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban leterelik a forgalmat. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion. A 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél a 3-as főútra terelik a forgalmat. A 44-es főúton Tiszaúk térségében két autó ütközött, a 33-as kilométernél fél pályán halad a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca közelében. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál egy sávjárható burkolatjavítás miatt. Lezárják ma 17 órától szombaton 6 óráig a Hősök terét és a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Németh Luca, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Mindenütt sok napsütés várható, majd délután a Dunántúl nyugati részén újra beborul az ég. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-24, este 11-18 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Balogh Tamással. Viszont hallásra.
Műsor ajánlat.
Válaszutak, rólunk szól.
Válaszutak minden pénteken.
Lelkesedés, lendület, motiváció.
Nagy mértékben motivál a nyári szünet, főleg a június, mert akkor itt berobban, és akkor végre tudok pihenni.
Minden motivációnak tulajdonképpen az a lényege, hogy én aztán azzal saját magamnak teszek jót.
Mi motivál egy fiatalt? Az elért eredmények, a jegyek, a dicséret? Mi segíthet abban, hogy legyőzzük a saját korlátainkat? És melyek azok a távlati célok, amelyekért képesek vagyunk a hétköznapokban is tenni?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. A történelmi ismeretterjesztés fontosságáról.
Trianon utáni Magyarország elvesztette a fürdőinek az összességét. A hagyományos fürdővárosok, ahova a magyarok királyság területén belül eljártak, nem voltak elérhetőek. 1920-ban a legtöbb vendéget Keszthely fogadta. Infrastruktúra a Balaton partján ott volt a legkiépültebb. Erre válaszul jött a fizető vendéglátás, illetve a kempingturizmus bevezetése.
Az este a házigazda Csatári Bence történész, vendége Galambos István, a Történelmi Emléktár, a Történelmi Ismeretterjesztő Tudás és Emléktár Alapítvány alapítója. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
4:11 múlt egy perccel, jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Bozsik gazda már megérkezett a stúdióba, mindjárt vele folytatjuk, de előtte még a koranyári ültetésű virághagymák és virággumókról a nyíregyházi Krajnyák Csaba kertésszel való beszélgetést hallgatjuk meg, Zsoldos Barnabásnak köszönhetően.
Új fejezethez érkeztek ezek a virágok, sokan felszedték a hagymát, hát a virágok szárai sem láthatók. Ilyenkor mi a teendő, Csaba?
A tavaszi hagymás virágoknak, értem ez alatt tulipán, nárcisz, ugye a legismertebb fajtáknak a szezonja pont most van vége. A virágzás már megtörtént hónapokkal ezelőtt, száradnak visszafele a növények. Na most nem mindent szedünk fel a földből. Például a nárciszokat nem feltétlenül kell felszedni a földből, ők jól bírják, és következő évben is jól virítanak, de ez a tulipánnál, ahhoz, hogy a következő évben el tudjuk ültetni, szükségeltetik felszedni a földből. Felszedés után megpucoljuk a hagymákat, és utána száraz, szűvös helyen tároljuk őszig, amikor újra el lehet őket ültetni.
Édesanyámtól arra emlékszem, hogy újságpapírba tette, vagy papírzacskóba is úgy tárolta, az jó megoldás, most is használható, és meddig kell tárolni?
Igen, vagy olyan ládába szétterítve, hogy szellős helyen legyen, vagy papírzacskóba, újságpapír közé, ugye ennek az a lényege, hogy azért nem rakhatjuk nájlon zacskóba a hagymákat, hogy nehogy bepáljanak, berohadjanak, a papír felveszi a fölösleges nedvességet a hagyma körül, így a gombás betegségek nem tudnak rajta megtelepedni a tárolás folyamán.
Akkor meddig van így tárolva, mikor van az a pillanat, amikor gondolkodni kell a kiültetésen?
Őszi hagymások ültetése jellemzően szeptember vége, október. Ugye ez kell ahhoz, hogy a földbe kerüljenek, hogy télen a hideg hatást megkapják ezek a hagymák, mert csak akkor alakul ki bennük a virágbimbó.
Volt egy fél mondat már arról, hogy a nárciszokat nem feltétlen muszáj kiszedni, locsolni is kell évközben, tehát amikor, vagy pedig és nem kell vele csinálni semmit, hanem majd jön a tavasz és kihajt.
Kifejezetten oda kell rá figyelni, hogy a nárciszokat olyan helyre ültessük, hogy ha benne hagyjuk a talajba, az lehetőség szerint ne egy nedves nyírkos közeg legyen, mert a talajon keresztül is tud a gomba problémát okozni. Egyáltalán nem kell öntözni a hagymát magát, csak annyi nedvességet kap, amennyit a természetes csapadék ad, az bőven elegendő neki.
A tulipánra visszatérve elkezdtem mosolyogni, hiszen a tulipa asszociált, amit gyorsan van. Az, hogy hova ültetjük egyik évben, másik évben a tulipánnál meghatározó, ez?
Asszociációra visszatérve, a Tulipa Kft., az a tulipa szó, az a tulipánnak a botanikai neve.
Köszönöm szépen.
Innen ered a cégünknek a neve. És az ültetés az nem befolyásolja tulajdonképpen. Hát igyekezzünk nem túl kötött talajba ültetni, tehát a tulipán és egyébként a hagymás növények többsége szereti a laza, homokosabb szerkezetű talajokat. Talán erre kell jobban odafigyelni.
A narcisz és a tulipánon túl van még hagymás virágunk, amit szívesen ültetnek, díszítik az udvart, asszonyok?
Igen, meg ugye most van a szezonja pontosan a nyári hagymás növényeknek. Kardvirág ebbe a csoportba tartozik, bár szigorúan nem hagymával, hanem krizómával szaporodó növények, a kána vagy a dália, amik ilyenkor ültetnek, és egész nyáron virítanak. Az a teendő, csak fordítva, hogy ott hagymáit ősszel szedjük fel, és télen tároljuk hasonlóképpen száraz, hűvös, szellős helyen. A dáliáknak a rizomáját enyhén nedves talajba szoktuk kiszedve ládába tárolni, mert azok hajlamosak a teljes kiszáradásra, és azok következő évben nem hajtanak ki, tehát erre oda kell figyelni.
Oda bizony, a stúdióban pedig Bozsik gazda, szervusz, köszöntelek.
Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye koranyári ültetésű virághagymák és virággumók a mai témánk, de aktuális növényvédelemről azért szóljunk néhány gondolatot, mert hogy valami mindig támad.
Igen, igen, és ugye most ez most már az egész országot sújtja, és nagyon hangzatosan második filoxérának, tehát ugye a gyökértetű, szőlőgyökértetű az a filoxéra is, ugye a költő, hogy megénekelt, hogy kitántorgott Amerikában 1,5 millió emberünk, tehát itt nagyon súlyos fertőzésekről lehet szó, hallgatóink is panaszolják, találkoznak vele, ugye egy borvidék kivételével elterjedt már az egész országban, ugye ez a szőlő aranyszínű sárgasága nevű fitoplazma, ami egy baktériumos betegsége, sejt nélküli baktérium okozza, de a tünetei nagyon hasonlítanak a vírusos tünetekre, és ugye vírus ellen nincs orvosság. És nagyon kedves hallgatóink, hogy mondjuk besztercei szilva termesztő hallgatóink, ahogy találkoznak azzal, hogy jön egy levéltetű fertőzés, a levéltetvek hozzák a szilvahimlő vírust, elkapja a fa, és nem tud kijönni belőle, mert érzékeny fajta is tönkreteszi. Amíg kondícióval bírja, addig együtt halad, aztán sajnos a fa áldozatul esik, és ezért vannak szilvánál vírus ellenálló fajták is. Arra ment rá a nemesítés. Most lehet, hogy itt is el kéne, ugye, mint egykori nemesítő, hogy el kellene indítani egy olyan nemesítést, mert a kollégák mondják, a szőlész kollégák, hogy különbségek vannak. Például a Chardonnay az egyik legérzékenyebb erre a aranyszínű sárgaságra, és ugye itt a terjesztő, az pedig az amerikai szőlőkabóca. Mint ahogy szilvánál a levéltető, szőlőnél az amerikai szőlőkabóca, és a szőlőkabóca lárvák most keltek ki néhány napja, és ki is adták az első felszólítást, ugye a nébi munkatársai, hogy kötelező védekezni. Ugye kontakt és felszívódó rovarölőszerekkel lehet, de ami nagyon fontos, és talán nincs még így a tudatunkban, hogy lemosásnál, mivel ezek a peték, ugye idézőjelben tojások úgy telelnek át a szőlőkabócák, a kérgen, tehát amikor rügyfakadáskor, rügypattanáskor egy 3%-os, ugye könnyű olajjal, esetleg rézzel kéne kombinálva meg lehetne folytani, ugyanúgy, mint az atkákat, tehát egy nagyon nagy védelmet lehet adni. Ugye, ha azt valaki nem csinálta, akkor most ott vannak esetleg a lárvák. Most az a baj, hogy a kifejlett rovarokat, azokat lehet igazán sárga, ragacsos lapokkal jelezni. Egyébként nagyon jellegzetes, tényleg mint egy indián harcos, ilyen rikító színekben ez a fél centis kis kabóca, de ugye most a lárvák vannak ilyen fehér színű, vagy ilyen áttetsző, vagy olyan, mintha üvegből lennének ezek a kis lárvák, ennek több alakja van, és a nébiknél van egy csodálatos leírás, illetve egy remek kép, hogy 12 hónapra, hogy az évet felosztották, és hogy mikor van pete, mikor van a lárva. Igen, és hogy mikor van a kifejlett rovar, és mikor milyen szerrel kell védekezni. Érdemes, aki tudja interneten, ha ezt megnézi. De most nagyon fontos lenne egy rovarölőszeres permetezés, mint ahogy ugye Radácsi Katalin tanárnő is minden héten elküldi a értesítéseket, egy gyakorlatilag minden molylepke, almamoly, szilvamoly, szőlőmoly, minden molylepke támad, barackmoly, keleti gyümölcsmoly, tehát egy ilyen rovarölőszeres permetezésnek most ideje van, ahol még meg lehet tenni ugye a várakozási idő függvényében.
Persze, persze. Egyébként szőlőnél mennyi a nemesítési idő? Csak gondolok itt arra, hogy mondjuk szántóföldi növényeknél 7 év, talán 5 évre le lehet hozni, ha nagyon égető a probléma. Hogy van ennyi idő?
Nagyon-nagyon sok. Tehát egy ilyen 25-30 év. Tehát ugye együtt dolgozhattam Koleda István professzor úrral, és ugye a fagytűrő, hát akkor érdekes, hogy mekkorát változott a klímánk, hogy akkor még nagyon érdekes volt a fagytűrő szőlő, hogy a mínusz 25, mínusz 30
fokon. Most meg ugye a szájtűrő, meg...
Igen, hogy azokat bírja, és ugye természetesen gombabetegségeknek ellenálló szőlő, és hát tényleg, ugye a Kunlány volt nek az első siker, az kb. 25-30 év alatt sikerült kinemesíteni, nagyon tudatos nemesítéssel.
Na hát akkor növényvédelemről ennyit, kanyarodjunk a hagymás gumós, hagymagumós virágok növényekre. Ez nekem mindig egy ilyen sötét folt volt, mert Váczent Lászlón is csak azt láttam, hogy gyönyörűen virágzik, aztán ugye eltűnik, aztán megint virágzik. Tehát hogy úgy nem, nincs meg az állandóság, mint a többi virágnál.
Igen, ugye itt három nagy kategória van, hagyma, gumó és hagymagumó. Tehát ugye morfológiailag, alaktanilag így osztják fel a kertészek. Hát ugye a hagyma, vörös hagyma az talán ugye az a típusú képlet, és ugye, ahogy Barnabásnak az anyagában, hogy a kiváló kertész kollégánk elmondta, ugye ezek a klasszikus őszi ültetésű növények, és tulajdonképpen ott fejezték be, ahol ugye most majd mi folytatjuk, hogy és készítettünk is ilyen közös kis filmet a Kossuth Rádió Facebook oldalára Füredi Zsolt szerkesztő úrra, és veled együtt, hogy a begóniák birodalmában is ott bolyongtunk egy kicsit a egyik faiskola járudában, tehát ennek most szezonja van, aki szereti a begóniákat, vagy szereti a dáliákat, ha elmegy faiskola járudába, akkor rengeteg növény közül választhat. Én kigyűjtöttem egy csomó, de nem is akarnám összekeverni kedves hallgatóinkat, mert az a fontos, hogy ami neki tetszik, ami neki örömet szerez, ugye föl is lehet akasztani, néztük ott az ampornás példányokat.
Igen, kaspókban.
Igen, hogy akkor mindenki olyat válasszon, amilyet szeretne, és ugye kiváló kollégák el is tudják mondani, vagy vannak leírások is hozzá, hogy akkor mit kell csinálni, vagy van egy kis tábla, esetleg érdemes akkor lefényképezni, és akkor otthon az alapján gondozni.
Általános a gondozása a begónia fajtáknak? Gondolok itt talajigényre, tápoldatigényre, vízigényre.
Igen, az az érdekes, hogy nagyon hasonló, mert néztem és gyűjtöttem, mert ugye ez mindig egy örök kérdés, hogy milyen kémhatású talajt vegyünk, és talán az egyik ugye nagyon fontos, nagyon sokan szeretik az áfonyát. Ugye az áfonya az mész kerülő, sőt mész érzékeny növény, tehát olyan szint, ami mondták a kollégák, hogy ahol magasabb a német keménységű fok a csapvízben, ugye magas a kalcium tartalma, az öntöző vízzel tönkre lehet tenni az áfonyát, de szerencsére a dália meg a begónia az nem ennyire érzékeny, tehát olyan tulajdonképpen végül is az általános virágföld, vagy pedig egy kicsit a savanyú pH-jú, enyhén savas pH-jú kémhatású virágföld az, amelyik jó nekik. Egy pici eltérés van, mert a ilyen 5,9, ugye hát a pH-t az 0-tól 14-ig számolják, 7-nél van a semleges, és ugye ez 7 alatti egy picit. És ugye minél megyünk följebb, annál lúgosabb, ugye az őszi barack az meg nagyon mészkedvelő, szereti a meszet, de ugye például a hangafélék, vagy hortenziák, azáleák, rododendronok, ezek mind a savanyú kémhatás és mészmentes talajt szeretik, lehet is kapni ilyen típusú földeket, tehát ezt kell kérni akkor a faiskola járudában, és a kollégák akkor ezt adják.
Tápoldatozásnál pedig kifejezetten mondjuk begóniára és dáliára kérjük a tápoldatot, vagy mondjuk az általános is jól működhet. Nyilván abban kevesebb a hatóanyag, de bajt nem okozunk vele.
Igen, nagyon érdekes, hogy mi is múltkor vettünk, mert figyeltünk erre, hogy ha, mit tudom én, például kajszibarasznál is vannak olyan helyek, ahol nem vitt el, sőt, hát ritkítani kellett volna, de ugye, hogyha étel-ital van bőven, ahogy idősebb Cseri Kálmán, kiváló almatermesztő mint örökül hagyta, hogy akkor, ha van ételital bőven, akkor tud teljesíteni a fa, vagy tud teljesíteni a növény, vagy szépen virágba borul, az nagyon fontos, itt a harmónia, és ahogy néztük a boltokban, van, ahol rá van írva, tehát a nitrogén, foszfor, kálium, az a három legfontosabb elem, azok jó, hogyha hasonló koncentrációban vannak, rá is szokták írni, hogy hány százalékba tartalmaz, nem baj, ha vannak mezoelemek, meg mikroelemek, ugye a legfontosabb, az egyik legfontosabb a vas, ugye az a klorotikus tünetek, ugye azok például ősziparasznál könnyen előfordulhatnak, ha nincs elég vas a talajban, vagy nem tudja fölvenni, és akkor például lomtrágyázással is lehet. És nagyon fontos, hogyha így veszünk egy ilyen komplex tápoldatot, amelyik lomtrágyázásnak is alkalmas, akkor azt jelenti, hogy a zöld növényi felületen keresztül azonnal, mint egy infúzió fölveszi a tápelemeket.
És ha már Zsoldos Barnabás anyagával indítottuk ezt a beszélgetést, tegnap volt Barnabás napja, úgyhogy boldog névnapot kívánunk, és ehhez kapcsolódóan ugye Barnabás napjára azt mondja a néphit, hogyha derűs idő van, akkor jó lesz a szőlőtermés. Hát volt egy pici hajnali vihar, attól eltekintve derűs idő volt, úgyhogy így tekintsünk erre az évre. Ennyi fért bele mai beszélgetésben. Nagyon szépen köszönjük Bozsik gazdának, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.
Pontosan 10:30 van, rövid hírek következnek. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Enyhén nőtt az építőipari termelés áprilisban. A márciusihoz képest csak nem 7, az egy évvel korábbihoz viszonyítva pedig több mint 2,5%-os bővülést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A legnagyobb növekedést az egyéb építmények csoportjában regisztrálták. Elsősorban az olcsó görög és a román import határozza meg a magyar eper nyomott árát, tájékoztatott a Fruit Web elnöke. A Páti Ferenc hozzátette, a hazai termés minőségét a tavaszi fagykár és az aszály, betakarítását pedig a munkaerőhiány befolyásolja. A szakember szerint jelentősen segítené az ágazatot az áfa csökkentés. Nem érte jelentős fagykára a hazai cseresznye termést, tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Főként a korai fajtáknál volt termés kiesés, a később érőknél közepes, vagy annál is jobb hozam várható. A teljes mennyiség 6-8 ezer tonna lehet idén. Az érésben főként az aszály okoz gondokat. Az elmúlt napok esőzései miatt több vármegyében megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Visszavonták az intézkedést a többi közt a fővárosban, Békésben, Hajdú-Biharban, Komárom-Esztergomban, Nógrádban, Somogyban és Tolnában. Nem mindenhol hullott azonban elegendő csapadék, így 6 vármegyében továbbra is érvényes a korlátozás. Az ország nagy részén derült az ég, csak keleten, északkeleten vannak fátyol felhők. Délután a Nyugat-Dunántúlon ismét több felé beborul az ég, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 20-24, este 11-18 fok valószínű. Változékony, felhős, napos, de meleg idő várható hétvégén, elszórtan futó záporokkal.
Egy fontos hír az utakról: az M1-es autópályán a hajnali órákban egy kamion a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében munkaterületbe hajtott, majd kigyulladt a 115-ös kilométernél. Azonban a kialakult torlódásban újabb súlyos baleset történt. A balesetben 8-an meghaltak. A forgalmat kiterelik a 112-es jelű Győr-Szent Iván csomópontban, az ellenkező irányban is lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az érintett szakaszon. Vezessenek nagyon figyelmesen!
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Balogh Tamás.
10:30 után vagyunk 3 perccel, jó napot kívánok! A rendszeres testmozgás és az egészség szoros összefüggése már évezredek óta ismert, de talán még soha nem volt akkora jelentősége, mint napjaink íróasztalokkal és közlekedési eszközökkel zsúfolt, elhízással, magas vérnyomással vagy koleszterin szint emelkedéssel fenyegető világában. A megelőzésen túl az edzésre fordított idő és energia életminőségünk javulásával már rövid távon is megtérül, hiszen a rendszeres testmozgás egészségünk legjobb karbantartója, az egész szervezetre kedvező hatással van. Pilisi Csenge összeállítása.
Tavaly volt Melinda. Eddig 5 bajnoki címem van, ebből 4 egyéniben és egy pedig váltóban, a 400 méteres vegyes váltóban. Diákolimpiai bajnoki címem is van, rövid pályás vidékbajnoki címem is. Hát imádom nagyon ezt a sportot.
Mióta, hány éve csinálod?
Már 5 éves korom óta, szóval már lassan 8 vagy 9.
Milyen áldozatokat követel, nem csak tőled, hanem az egész családtól?
Reggelenként egy anyahoz, neki is korán kell kelnie, 5:30-kor, és 6-tól 7-ig van edzésünk.
Tehát amíg másik oldalára fordul, te meg már 2-szer átúsztad a medencét.
Hát nem is 2-szer.
Miért úszol ennyire kitartóan?
Nagyon szeretem ezt a sportot. Mások úgy tartják, hogy nagyon unalmas, de én a verseny miatt szeretem. Számomra azért nem unalmas, mert én közben így tudok gondolkodni, meg az iskolába például, hogyha memoriter van, akkor közben mondogatom fel magamnak, még reggeli edzésen.
Nagyon jó színe van.
Köszönöm szépen.
Selmeci Éva. Rendszeresen kint van a szabad levegőn?
Így van, rendszeresen kint vagyok, minden nap kerékpározok, és egy héten egyszer legalább, 15-20 kilométer gyalogolok a Velencei tó körül.
És mióta az élete része a mozgás?
Mindig. Gyerekkoromtól kezdve balerina szerettem volna lenni, de azt sajnos nem sikerült, és helyette a mozgás nem lehet abbahagyni, tehát azt mindig mozogni kell, és nem lehet elég korán kezdeni, tehát én nekem van 3 kisunokám, és a 2 kisebbiket, azt minden héten egyszer, általában szombaton, hogyha jó idő van, elviszem túrázni.
És miért jó a mozgás? Miért van jó hatással a szervezetünkre?
Boldog az ember tőle. Boldogság. Tehát a természetben vagy kint. Látod a madarakat. Látod, hogy az emberek sétálnak és boldogok lesznek. És ez mind nagyon-nagyon jó dolog.
Urányi Gabriella vagyok, baráti gyaloglóklub vezetője. A Satival kezdtem el gyalogolni, és a tavalyi év folyamán én is alapítottam egy klubot, a baráti gyaloglóklubot azóta. Majdnem minden nap megyünk irányba.
De miért kezdtek el mozogni?
Én a gerincem véget le voltam, 100%-ban lebénultam, és amikor újra kezdtem tanulni járni, úgy gondoltam, hogy most addig fogok menni, míg a lábam bírja, és nekem ez bejött, ez a gyaloglás. Úgyhogy futni nem tudok a gerincem véget, mert most is van azért probléma. Nyitott hátgerincel születtem, és vagyok operálva, úgy gondoltam, hogy ameddig a lábam jó megyek.
És akkor is megy, ha fáj?
Igen, akkor is megyek, ha fáj, az igazság, hogy elfelejtődik már a második percben, nem számít.
A mozgás, ez elengedhetetlen. 63. éves leszek, nekem nem fáj semmim.
Vérnyomást mindent rendben
mindent, van? Mindent, megőrzi picit az alakot is, főleg a nőknek, amikor változókorba bekerülnek, akkor elengedhetetlen a mozgás. Először kardiózok egy óra hosszát, és a másik egy óra hossza pedig talajtorna.
Arra emlékszik még, hogy 12 évvel ezelőtt miért kezdett el mozogni? Mert mindig szoktunk arra hivatkozni, igen, nincs, igen, rá időnk, mert
változókorba kerültem, és amikor már egy hölgy azt mondja nekem, hogy Zsók, most már te is hízol, az úgy fáj az embernek.
És a visszajelzések is igazolják, igen, hogy milyen jó, hogy mozog?
Igen, igen. Most már úgy megszokták, minden nőnek javaslom. Nem kellene annyi gyógyszert szedni, nem kellene annyit az orvosnál, meg az esztékába ülni. Ezt a pénzt át lehetne csoportosítani bérletre, fejbe dől el. Egyedül kell bátran nekifogni és csinálni, és a szervezet meghálálja.
A vonalban itt van velünk Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, vízilabdázó, a Nagy Sportág Választó kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Ma lesz a mozgás éjszakája, ugye ingyenes éjszakai sportfesztivál a Hősök terén. Milyen sportokat mutatnak be?
Igen, nagyon fontos feladatunk ugye az ötpróba keretein belül a szabadidős sport minél szélesebb rétegeit elérni, és minél több embert mozgásra buzdítani. Ezért találtuk ki jó pár évvel ezelőtt a mozgás éjszakáját, ami egy figyelemfelkeltő esemény. Teljesen ingyenes rendezvényen este lehet sportolni, és már nem csak Budapesten, hanem 2 éve most már több városban is, több mint 80 helyszínen az országban. Ugye Budapesti a legnagyobb, 20 000 fölötti érkezőre számítunk, ezen a, ahogy mondtam, ingyenes rendezvényünkön, a Hősök terén környékén, és itt nagyon fontos kiemelni, hogy nálunk körülbelül 20 sportág lesz elérhető Budapesten, de minden városban legalább 4 sportág. Tehát itt akár a táncművészetektől, a zumbán át, a pingpong, a tollaslabda, a kocogás, a túrázás, bármi élmény alapon, tehát ez is hangsúlyozott, hogy közösségi esemény, élmény alapon, és nem az eredményekre és a versenyre van, tesszük a hangsúlyt.
Azt lehet tudni, hogy milyen sportokra van most a legnagyobb igény, vagy melyek iránt van a legnagyobb érdeklődés, mert régen mondjuk volt a foci meg karate, és akkor most ez átalakult, ahogy ön is említette, zumba, fitness, tollaslabda, spinning, és még lehetne sorolni.
Igen, ugye mi az öt próbával a szabadidős sportot próbáljuk terjeszteni, de a nagy sportágválasztót is szervezzük, ahol a gyerekek sportágválasztási szokásairól kapunk egy kis képet. Az olimpiai sportágok nagyon-nagyon népszerűek, a tradicionális sportágok, mindenki ezekről beszél, foci, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, kajakkenu, úszás, vívás, stb. Ezen kívül egyre több tengeren túli sportág, akár a küzdő sportágok Ázsiából, akár labdasportágak, baseball, amerikai foci, ausztrál foci, stb. De a mozgás éjszakáján egyébként népszerű szokott lenni a jóga is, vagy a latin táncok. De amit a legtöbben csinálnak, ugye nyilván az a túrázás, sétálás, kocogás, ezek a legkönnyebben elérhetőek. A kerékpározás is egyre többen választják. És hát az evező sportágak, ugye az öt próbának is az egyik alapsportága, bármilyen kézi hajtású evező, tehát kajak, kenú, sárkányhajó és a többiek. Úgyhogy ezek mind elérhetőek lesznek. Én nem sokára megyek egy tévéműsorba erről beszélni, és utána pedig a dagályon fogok úszni, mert úszás is van a mozgás éjszakáján, ez 12-től estig megy, hogy ne este úszanak a kedves érdeklődők, hanem már most ebédidőtől el lehet kezdeni, úgyhogy én ott leszek Cseh László olimpiai ezüst és bronzérmes bajnokunkkal is. Szóval nincsen kifogás, az a jó hír. Szabadidősport, heti háromszor, heti kétszer, heti ötször, de annyi fajta mozgásforma van, hogy mindenki megtalálja a boxzsáktól, a túracipőn át, az úszástól elkezdve, tényleg egy kis pingpongozáson keresztül sok mindent ki lehet próbálni. A mozgás éjszakáján is, meg a hétköznapokban is.
Ez nagyon motiváló, egyébként olimpikonokkal, vagy olimpiai bajnokokkal együtt úszni például, vagy adott esetben más sportokat.
Vagy este futni velem akár, a környékén.
Vagy este futni, igen. Ahogy ön is említette, ugye ez nem kötelezettség, hanem élmény. Tehát közösség, kikapcsolódás. Tapasztalják egyébként, hogy ténylegesen annyira motiválják a résztvevőket, hogy utána viszont látják őket? Nem csak eseményeken, hanem mondjuk már bérletes sportolóként?
Igen, abszolút. Ugye volt egy nagy változás a világban, amikor a Covid-járvány lezárásokat hozott, és sokan azt gondoltuk, hogy valami nagyon véget ért. Mi akkor találtuk ki az öt próbával, hogy a GeoGo online alkalmazás, mobiltelefonra letölthető alkalmazást, amit szintén ingyenes felfejlesztük, ugye ez hozzánk került, és már sok-sok-sok ezer tagja van. Tízezrek követik online pályákon a saját sportolásukat nyomon, ami ugye független a közösségektől, de ennek a népszerűség ellenére a közösségi sport újra csúcsokat dönt, egyre többen választják azt, hogy barátokkal, családtagokkal, kézen fogva, szerelmes párok kocognak, nagymama, anyuka, apuka, gyermekek együtt, unokatestvérek, osztálytársak, csapattársak. Fantasztikus látvány, néhányan megcsinálják azt, hogy autóba beülnek barátok négyen, öten, és akár egy nap, két helyszínre is elmennek ilyen szabadidősport rendezvényre. Szóval nagyon erős a közösségi rész is. A GeoGo-t kiemeltem, a GeoGo telefonos applikáció nagyon hasznos, nagyon sokat segít, gyakorlatilag egy saját edzői leszünk saját magunknak. Egy kilométeres séta is már a szabad edzés része egyébként, de itt most a közössége van a hangsúly ma este, ugye több mint 80 településen, és itt a Hősök terén egyébként GeoGo pontokat is lehet a telefon elindításával, és öt próbapontokat is szerezni, aki az öt próba rendszer része a mozgás éjszakáján, de aki csak eljön és jól érzi magát, egy fantasztikus közösségi élményet kaphat, ezt ígérhetem, szép estén, kivilágított környezetben. Budapesten egészen hajnal 4-ig tart, nyilván a fő műsor az 9-10-11 éjfél körül szokott lenni, de nagyon sokan sok ezen bevállalják hajnalban, és a kis mozgást különleges, nem minden nap ajánlott ez, de évente egyszer kifejezetten nagy élményt ad.
Kezemben van egy tanulmány, ebből egy mondatot emelek csak ki, a felnőtt lakosság több mint fele nem mozog. Önök mit tapasztalnak, milyen korosztály, vagy melyik korosztály érdeklődik leginkább a mozgás éjszakája iránt?
Igen, nagyon őszintén mi azt érzékeljük, hogy a Szabadidős sportra általában a 30-40-től kezdődő korosztály nyitottabb, inkább a 50-es, 60-asokig elmenve. Viszont a mozgás éjszakája, mivel ilyen angolosan fogalmazva fancy meg cool, ezért sok fiatal is eljön mozgás éjszakája, hogy ott fiatalabb az átlag életkor, mint egy szabadidős sport eseményen, egy túrán, vagy egy kocogáson, amiket szerveznek a munkatársaink, vagy a szabadidős sport egyéb szervezői. Úgyhogy a mozgás éjszakáján 60-70 pluszos érdeklődők is vannak, és sokan vannak 25 alattiak is, úgyhogy ez egy nagyon széles kategória. És ez nagyon fontos, hogy az a 30-40% a lakosságnak, aki elég aktívan mozog, amellett azt a 10-15 ingadozót, aki ritkán mozog ugyan, de nem nagyon gyakran, de azért megmozdulnak, őket próbáljuk inkább behozni a sportos, egészségtudatos világba. És akkor a nagy kérdés az 50% fölött, akik egyáltalán nem mozogtak eddig, azokból tudunk csipegetni, egy pár százalék ugye már több tízezer embert jelent a lakosság számarányában, de nyilván nehéz, mert sok éves beidegződéseket. Én hazamegyek a munkából, beülök a tévé elé, és engem hagyom békén, mindenki fáradt vagyok, nekem tele volt a nagy.
És ezt le kell bontani, ezt mind le kell bontani, igen.
Egy hétvégig kutyasétáltatás se fér bele, vagy elmenni egy megállót, buszmegállót gyalog, ezt szeretném megváltoztatni, hogy sok apró lépésből összeáll egy egészséges életmód.
Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük Kis Gergelynek, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónak, a nagy sportágválasztó kommunikációs igazgatójának, hogy itt volt velünk. És hát mondhatom azt, hogy evezéssel folytatjuk, hiszen 7. alkalommal indul folyótisztító útjára a Tiszatavi Petkupa, hogy megtisztítsa a folyót, a nádasokat és az árteret a hulladéktól. A tavalyi kupa hangulatát idézi fel Pilisi Senge összeállítása.
Felszereltünk rá egy napelemet is, és ami egy akkumulátor tölt, így van, és egy kis elektromos motorral próbáljuk majd segíteni az előrehaladást.
Mutatja a hajót Szojka József, aki már rutinos petkolóz.
A hajónak a hátulján alakítottunk ki egy zsáktárolót, és akkor ott fogjuk gyűjteni majd.
A hétköznapokban ez hogy figyelnek a környezetre?
Ahol csak lehet, csökkentjük a hulladéknek a mennyiségét, ha már csak a szelektív hulladékgyűjtésre gondolunk, megpróbálunk kevesebb hulladékot termelni a normál hétköznapok során is, illetve minél energiatakarékosabban, minél víztakarékosabban élni.
Anko Gergely apukaként is irányítja a hajót.
Már több éve ők is részt vesznek a Petkupán, de most már egyre inkább a kenúban is helyt kell álljanak.
Azt tudod, hogy miért indultak útnak?
A környezetnek mi az rosszat tesz, meg az állatoknak is a környezetben lévő szemét.
Egyre több fiatal csatlakozik, hogy behoznak egy új szellemiséget, új hozzáállást.
Ez is a célja ennek az egész mozgalomnak, nem, hogy a fiatalok is magukénak érzik.
Sokan már tisztában vannak az alapokkal, és akár csoportos munkába is készülnek kisebb projektekkel, ötletekkel, hogy az iskolát is hogyan lehetne zöldíteni.
Nagyon színes most a Tisza, ahogy elindult a mezőny. Mennyit bírnak ezek a hajók? Tamás Zsolt, a Petkupa versenyigazgatója.
Egy-egy pethajó ilyen 1-1,5 tonna közötti teherbírású, ez attól függ, hogy mindenki egyedi hajót épít. Van, aki kisebbet, fordulékonyabbat, könnyebbet, de vannak nagyon nagy hajók is. Közben a kenuk, amik ugye kirajzanak és összegyűjtik a hulladékot, felrakják az anyahajóra, ott leszelektálják, majd fölkerüljön a nagy hajónkra. Három ilyen nagy hajónk van, nagyjából azért egy ilyen 5-6 tonna az, amit a teherbírásuk bír. A tavalyi verseny óta nem volt nagyobb árhullám, tehát az idei versenynek talán az a célja, hogy azokat a kisebb lerakatokat, kisebb bányákat is összeszedjük, amit esetleg tavaly nem sikerült. Emiatt én arra számítok, hogy kicsit kevesebb lesz a hulladék mennyisége. Az a nagy kérdés, hogyha egy nagyobb árhullám érkezik, akkor mennyire szennyeződik vissza a terület. Ugye a tavaszi zöld árak elmaradása kicsit aszályosabb évet vetít előre, hogyha nem jönnek nagyobb árvizek, akkor úgymond ez a kupa jövő évig talán kitart. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a felvízi országokból egyre kevesebb hulladék kerüljön a folyóba. Itt céges támogatások, nemzetközi támogatások is szerepet játszanak ebben, és hát az eddig összegyűjtött 424 tonna hulladék, amit a 13 év alatt tényleg minden egyes palackért lenyúlva összeszedett a PET kupa, az még kiegészül egy 1600 tonnával, amit felvízi országokban sikerült az elmúlt 3 év alatt megakadályoznunk, avval, hogy bekerüljenek a vizeinkbe. Ha csak azt veszem, hogy ennek a harmada került volna a vízbe, már akkor is a 13 évnek a teljesítménye, eredménye összemérhető ezzel a 3 évvel, amit a hulladék udvaroknak a bővítésével sikerült elérnünk, úgymond eltéríteni ezeket a hulladékokat a folyótól, a vízparttól.
A mai szerkesztő Pilisi Csenge összeállítását hallhatták a tavalyi versenyről. Az idei megnyitója most ért véget ezekben a percekben. Dóró Viktória szervező jelentkezik Tiszafüredről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tényleg ezekben a percekben ért véget a megnyitó, ugye a 7. Tiszatavi PET kupa. Hány csapat indult idén?
Rekordot döntöttünk, de nem csak a Tiszatavi PET kupa tekintetében, hanem a valaha volt összes PET kupa verseny tekintetében most van itt a legtöbb ember, 22 csapat, és hát összesen 386 fő, napi szinten nagyjából 313-320-an leszünk vizen.
Fantasztikus. A jól tudom, illusztris vendégek is vannak, akik szintén vízre szálltak.
Igen, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter úr is itt van velünk ezekben a percekben is, és hát éppen a hajók már vízre vannak téve, nem süllyedtel jelentem egyik hajó sem, úgyhogy éppen a kalózok már berendezkednek ezeken a vízi járműveken, és hát ahogy nézem így egy kicsit távolabbról szemlélve az eseményeket, hogy lassan elkötnek és elrajtol a mezőny, úgyhogy miniszter úr is egy rövid ideig, de velünk tart, hogy egy picit a PET kalóz életérzést ő is átélje.
Ahogy a bejátszóban is hallottuk, ugye a tavaszi árhullám elmaradt. Ennek ellenére nagyon sok szemétre számítanak?
Sajnos igen. Szoktunk egynapos, kétnapos clean-upokat, ilyen rövidebb folyótisztító akciókat tartani, és elég nagy mennyiségű hulladékot találtunk. Igazából március óta folyamatosan vizen vagyunk, és ezért úgy ismerjük azokat a bócpontokat most már, ahol biztos, hogy érdemes a verseny során is megállni. És tavaly is ugyanez volt a helyzet, úgyhogy nem tudok nagyon reménykeltő számokról beszámolni, vagy reményekről beszámolni, mert tavaly sem volt nagyobb árhullám, és azt gondoltuk, hogy kevesebb lesz a hulladék, de minden korábbinál többet találtunk, 10 tonna fölött voltunk ez alatt a 3 vizen töltött nap alatt, úgyhogy ezért már nagyon óvatosan merek arról nyilatkozni, hogy vajon idén mi lesz a helyzet, mert bár idén sem volt igazán nagy árhullám, de ott lapulnak a több éve érkezett PET palackok a nádba, olyan élményezés, ezt talán a hallgatók is könnyebben el tudják képzelni, hogy amikor halad az ember a kenuban, és alapvetően csend van, és csak a természet hangjait, a madarak csicsergését hallja az ember, és közben van egy tompa puffogás, ilyen nagyon furcsa hang, mint hogyha dobolnának, és aztán idővel rájön az ember, hogy ahogy fúj a szél, a nádban beszorult PET palackok ütődnek egymáshoz, és ez az a mesterséges hang, amit valójában az emberi felelőtlenség idézett elő, ami ellen igazából mi küzdünk most már 14 éve, hogy valahogy visszaadjuk a természetnek a folyót, és ne a szennyezés legyen az, amit hallgatnunk kell, hogyha vízen vagyunk.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a küzdelmet, és sok erőt és kitartást kívánunk akkor ehhez a 4 naphoz. Dóró Viktória PET kupa szervezője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
A stúdióban pedig Cifra Szilvia, hiszen országjáró ezen a hétvégén is. Szervusz!
Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Igen, hamarosan indul az országjáró csapata, méghozzá Pápára, mert holnap onnan jelentkezik 10-től és 14:30-tól a műsorunk.
Mi minden látnivaló lesz nekem, ahogy kimondtad, hogy pápa Örvénytó azonnal beugrott.
Ha már itt a vízről beszéltetek az előbb,
igen.
Az Örvénytó az egy sokkal kisebb vízfelület, de egy olyan különleges vízfelület, amelynek az a jellegzetessége, hogy források bugyognak föl benne, tehát hogy ez egy ilyen európai szintű különlegesség, és a Tapolcafői forrás tanösvény fut mellette, és valamikor a Tapolca patak, ami egyébként most már pápához érkezik, sok-sok vízimalmot táplált, hát ezeknek a vízimalmoknak az emlékét is megidézzük, de hát hogyha már pápa, akkor nagyon sokunknak szerintem elsőként az Eszterházi kastély is eszébe jut. Ez egy gyönyörű épület együttes, ugye a barokk főúri életmódba lehet betekinteni, például legyező nyelvet is fogunk tanulni, legalábbis a hangok segítségével, mert hogy játékos lesz a mostani országjáró, hiszen pápán ezen a hétvégén zajlik a játékfesztivál, és a szervezők azt mondják, hogy ilyenkor szinte duplájára nő a városba érkezők turisták száma, nagyon sok család érkezik. És még mi is menjünk és hívjuk is még további érdeklődőket pápára. Szóval itt népi játékok, retro játékok, bábszínház, élő szavas mesemondás, fényjátékkal mesemondás, tehát minden, ami a játékról szól, délután pedig ugye a felnőttekre is gondolva a társasjáték klubok is megjelennek a város főterén, illetve az Erzsébet-ligetben, úgyhogy ilyen társasjáték asztalok körül fognak majd játszani a felnőttek, lesz itt kvízjáték, minden más, ebbe is belekóstol természetesen az országjáró műsora, és hát természetesen érkeznek hozzánk a pápai alkotók, mesteremberek is. Például pápán van egy több mint 250 éves kékfestő műhely, ennek a titkairól is beszélünk, meg eláruljuk azt is, hogy aki nem tudja, az is megtudhassa, hogy vajon miért nincsen templom a református templom felett pápán, ennek a türelmi rendelet az oka, és benézünk az óriási katolikus katedrálisba is, amely szintén a város méreteihez képest óriási nagy a főtéren, úgyhogy az épített örökségről idegenvezető segítségével adunk majd hírt.
Mindig azon gondolkodom, hogy azt mondjuk egy helyszínre mentek pápa, de azon belül 15 helyszínen vagytok legalább, hogy ezt technikailag hogy lehet megoldani?
Sokszor nehéz, mert ugye a technika az vagy ellenségünk, vagy barátunk. Reméljük, hogy barátunk lesz, mozgó egységek vannak ilyenkor velünk, és hát különböző helyszínekről jelentkezünk be a mobil technika segítségével, úgyhogy ha velünk van a térerő, akkor mindenhol ott tudunk lenni. Egyébként a főtéren lesz most az országjáró állomáshelye a játékfesztivál kellős közepén, úgyhogy lesz itt tánc, zene, muzsika, ahogy szoktuk, meg hát természetesen mindenfélét fényképezünk, úgyhogy a Kossuth Rádió Facebook oldalán vasárnap akár újra lehet élni, és aki kedvet kap holnap az országjárót hallgatva, az még vasárnap is elmehet a játékfesztiválra, pápára.
Hát akkor kívánságodnak megfelelően a térerő legyen veletek.
Köszönöm
szépen, hogy itt voltál.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Munkácsi Mihály életművében kétség kívül a Krisztus trilógia jelenti az egyik csúcspontot, még akkor is, ha a három mű együttes kiállítására csupán Munkácsi halála után majd 100 évvel került sor. Erről szól a mai hangtárunk.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Sosem próbáltam isteni szemét festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni. Munkácsi Mihály mondta ezt a Krisztus Pilátus előtt festménye kapcsán. A festő azt a pillanatot örökítette meg, amikor a Pilátus azon töpreng, elfogadja-e a tudós főpapok vágyait és elítélje-e a megváltót, vagy ártatlannak nyilvánítsa. Fodor Éva művészettörténészt, a Déri Múzeum munkatársát hallják.
40 életnagyságú alak figyelhető meg a alkotáson. Annak idején John Wimmick palotájába került elhelyezése, és 1907-ben tűzütött ki a palotájában, és ekkor ő utasította a beosztottjait, hogy keretből kivágva próbálják megmenteni a festményeket.
A bibliai történések szerint a sorozat második darabja, az Ecce Homo, 1896-ban készült el. A tömeg választhatott a gyilkosságot elkövető Barabás és Jézus között. A festményt a millennium idején mutatták be Magyarországon, hatalmas érdeklődés kísérte a bemutatót, a kritika véleménye azonban megoszlott.
Hogy ez a festmény egyáltalán megszületett, az Kádár Gábor magyar grafikus és nyomdásznak köszönhető. Ő magára vállalja azt a feladatot, amelyet korábban Szédőmájer végzett. Látta John Wimmicker is, tehát az előző két kép tulajdonosa is, de nem akarta megvásárolni, így visszakerül Magyarországra ez a festmény.
Az alkotást Déri Frigyes 1917-ben vásárolta meg. A festmény a Déri Múzeum gyűjteményébe került. A bibliai történések szerint a harmadik, de megalkotásának idejét tekintve a második mű a Golgota. Az 1884-ben befejezett kép Krisztus szenvedés történetének legtragikusabb részletét, a megváltó kereszthalála előtti percek eseményeit rögzíti.
Hajnad Lajossal már akkor beszélt a nászútjuk során tapasztalt élményeiről, hogy mennyire nagy hatással volt rá a Tintoretto Kálvária címmel illetett kompozíciója, amely az ő munkájában is felfedezhető nyomokat hagyott. Végig gondolta, hogy ha Krisztus Pilátus előttnek már ekkora sikere van festőtársai között is, akkor mindenképpen érdemes folytatni ennek a témának a további feldolgozását.
Munkácsi Mihály trilógiája a Déri Múzeum és Debrecen legismertebb művészeti emlékévé vált.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
És kedves hallgatóink, ez volt a délelőtt a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. Mali Andrea gyártásvezető, Rácz Dorottya hangmérnök és Pilisi Csenge szerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Most a Krónika következik, utána pedig a Hely című műsorunk, amely ezúttal a több mint 200 éves ferenchalmi kápolnából jelentkezik. Én további kellemes napot és szép hétvégét kívánok. Balogh Tamást hallották.